egyikük a másik után, mély csendben, melyet nem zavar semmi zaj, Orfeusz és Eurüdiké haladnak az úton. Leborítja őket a sűrű köd, rettentő mélységbe vezető szakadékokat kerülnek ki. De közel már a fény, még néhány lépés, és megláthatják az első napsugarakat. És ebben a pillanatban, amikor karnyújtásnyira a cél, Orfeusz hátrafordul, és tekintete találkozik Eurüdiké tekintetével. Ekkor Eurüdiké, a boldogtalan Eurüdiké hátratántorodik, megrémül, karját kétségbe esetten nyújtja Orfeusz felé, hogy belekapaszkodhasson, de erre már nincs idő. A zokogó Eurüdikét láthatatlan erő húzza le. Eltűnik. Elnyeli a sötétség.
Üdvözöljük a Gomba Presszó hallgatóit innen a Tetvesrétről. 2023. november 10-e van, péntek. A mikrofonoknál Tomi és Tibi.
Black Friday van.
Már megint.
Mondjuk, mit tudom én, hetek óta. És még hetek.
Alca?
Hát nem tudom, hát mindenhol. Nem tudom.
Mondjuk én nekem annyira... Idegen volt tőlem mindig is ez a Black Friday, és szerintem már nem is fogok vele megbarátkozni.
De mi idegen tőled? Az árleszállítás?
Nem, ez az egész...
Mert ez egy árleszállítás.
Nem, ez az egész, hogy hívják, értelmezhetetlen...
Mi?
Nem tudom. Tehát, hogy...
Valamit mondj már. Mi idegen tőled, Tibi?
Tehát, hogy az én, tehát, hogy ez az abszolút hülyének nézik az embereket.
Miért?
Azért, hogy vásároljanak mindenféle baromságot.
De akkor téged az árleszállítás idegesít?
Nem, az árleszállítás nem idegesít, hiszen ha hát érdekel.
Hát ez semmi más. Egy koncentrált árleszállítás, melynek keretében az emberek kedvet kapnak vásárolni. De hát mi? De akkor te kapitalizmus ellenes vagy?
Nem. Nem igazán.
Nem igazán?
Nem igazán. De például nem szimpatizálok a kapitalizmus minden egyes vonásával.
Tehát például az árleszállítás.
Miért például az árleszállítás? Mert hogy érted...
De hát valahogy el kell adni.
Igen, hazudunk egy jó kis árleszállítást.
Nem. Ez egy közkeletű tévedés. Nem. Nem úgy van, hogy ezek az árleszállítások, ezek mind hazugságok, melyek a fogyasztó megtévesztésén alapulnak, miszerint előző nap felemelik az árát, aztán másnap leszállítják, hiszen ezeket a fogyasztóvédelem megbünteti nagyon komoly, sok millió forintos büntetésre. Tehát ezt kár terjeszteni.
Nem kár.
Kár terjeszteni, mert nem igaz. A másik meg, hogy hát ezen alapul a fogyasztói társadalom, Tibi.
Akkor te fogyasztói, a verseny.
A verseny is. A fogyasztói társadalom ellenes is vagy.
Van bennem egy kis...
Egy kis mi?
Egy kis fogyasztói társadalom ellenesség. Tehát, hogy nem vagyok azért annak a híve.
És mi lenne az alternatíva? Hát ez az, hogy az nincs. Tehát az összes kapitalizmus kritikus, az összes fogyasztói társadalom kritikus, meg az összes, nem tudom, azok ott buknak meg, hogy semmiféle olyan életképes alternatívát nem kínálnak föl ezek helyett, amire azt mondanám, hogy jó, akkor én arra szavazok. Hogy kerültünk el idáig?
Nyilván beakadt a szemedbe egy Black Friday.
Egyébként akármilyen fekete péntek, meg más típusú nagy árleszállítás, az ha ebben a pillanatban, amikor meglátod a hirdetést, hogy van egy ilyen, és abban a pillanatban neked már előre nincs valamiféle vásárlási szándékod, hanem csak amiatt kezdenéd el nézegetni, hogy nézzük meg, mi lett olcsóbb, akkor azonnal be kell fejezni. Misikémmel beszéltük meg, hogy nyilván nem lesz semmi, ami megéri megvenni, de így, hogy egyikünknek sincs semmi előzetes
igénye,
így, ha bármit is vásárolunk, az biztos, hogy ablakon kidobott pénz lesz.
Igen, ez...
És remélem, hogy ő is akkor úgy viselkedik, ahogy én, hogy 0 forintot költünk. De nem ezt akartam mondani, Tibi, fejtsd vissza nekem, légy szíves, hogy kerültünk el a Black Friday-ba.
Nem tudom, egyszer csak meg kijelentett, hogy Black Friday.
Egyszer csak mondtam valamit.
Mondtad, hogy Black Friday. Ja igen, mert mondtam, én mondtam a dátumot, és hogy péntek van, és erre mondtad, hogy Black Friday.
Ja. Figyeljetek, a mai nap egy sokkal fontosabb eseménye, hogy ma van a Macibányi téri művelődési központban este 7 órától, azaz még ha időben befejeznénk az adást, be is tudnék ugrani, egy színházi előadásnak a fő próbája, mert egyébként akárki nem mehet be, de a háznak a dolgozóit meghívták, meg gondolom családtagokat, meg barátokat, ismerősöket, üzletfeleket, de szerintem, ha valaki jön, és nagyon határozott mozdulatokkal elindul a színházterem felé, akkor nem fogják megkérdezni az, hogy te édesfiam, mi a bánatos lófaszt keresel itt? Kérlek szépen, ez Cordelia O'Neill. Ezt most olvasom.
Ja.
Egyik könyvéből. Az Cordelia O'Neill-t olvastam.
Igen.
De miért mondod, hogy jó? A bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá című darabját játsza, kérlek szépen a Loop társulat, én csak Lupé társulatnak mondom őket, ez még eddig mind teljesen érdektelen információ volt. Viszont az én egyik nagyon kedvenc fiatal színész nő, nem ismerősöm, hanem tehát személyiség, akit én nagyon, nagyon okosnak és színészileg nagyon magával ragadónak tartok, Sodró Eliza játsza a női főszerepet. Hallottál már Sodró Elizáról?
Nem.
Hibáztál. Rusznák András a párja a darabban, és egyébként a való életben is férj és feleségek. És arról szól a darab, és minthogy megtudtam, hogy miről szól a darab, így egészen biztos, hogy én nem fogok bemenni. Arról szól, hogy elveszítik újszülött gyereküket, és hogy van-e innen visszatalálás. És akkor erre utal a címe, hogy bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá. Engem ez nem érdekel. Sajnos én Elizát azt gondoltam, hogy bármibe szívesen megnézem.
De most.
De ez az ön és párom marcangoló, nem azt mondom, hogy közhelyes, mert nyilván egy ilyen témára az ember nem mondhatja, hogy közhelyes, de mindenképpen hatásvadász témát sajnos én nem annyira gondoltam, hogy nagyon szívesen megnéznék. Na mindegy is.
De lehet, hogy maga a darab meg remek.
Lehet, hogy a darab egyéb iránt, témájától függetlenül egy kiváló darab. És vasárnap, ezt azért mondom, mert nyilván ma este hétre már nem fogtok ide, meg ne is gyertek ide, mert nem nektek tartják a főpróbát, de vasárnap, most vasárnap, hanyadika lesz, hogy a hallgatók tudják, de hogy valaki elinduljon, hogyha...
12-e.
12-én vasárnap este 7 órától megnézhetitek, ha van még jegy. Ha nincsen jegy, akkor meg nem nézhetitek meg.
Akkor meg kell váltatok a következőt.
Na gyerekek, úgyhogy ez lesz. Ez sokkal fontosabb, mint a Fekete Péntek. És a Fekete Pénteknél még tudod, mi sokkal fontosabb? A Fekete Péter.
Az államtitkár.
Nem. Látod, mennyire két különböző világban élünk? Nekem halvány, derítő fingom sincs arról, hogy Fekete Péter. Milyen minisztérium államtitkár Fekete Péter?
Valami a kulturális területen valami.
Nem, Fekete Péter... az, amit az én édes drága Egercsehi nagyapám énekelt nekem mindig. A Fekete Péter öcsém, te kis ügyefogyott. Most megnézem, mert adás előtt ezt énekeltem, de nem jutott eszembe a második sor. Te ismered ezt tart?
Fekete Péter öcsém, ismered. Te kis ügyefogyott.
Hogy van a második?
Ki az rendsem alatt farkát sose fogod.
Kinek a jobb keze bal, jól sose hal. Él, mint a vízben a hal.
Él, mint a parton
a hal. Parton a hal. Fortuna szép kerekét... Baszki, hát ezt meg kell én nem megyünk tovább. Fekete Péter öcsém. Fekete Péter öcsém. Aztán majd kezdjük...
Ha feljön az államtitkár.
Ó, Kazan László elénekli nekünk. Hát ennél jobban.
Autentikusabb, vagy csis.
Először megnézzünk egy jó kis hirdetést, mert én nem fizetek a Google-nek. Fizessen a kinek két anyja van. Minimál hangszerelés, kiváló.
Hogy én vagyok én, egy szürke névtelen, mondhatnám...
Ja, lehet, hogy ez csak a bevezető.
Sajnos
ja.
Végtelen, elherbad a fű, a két lábam alatt,
igen.
És benn a fának
és most jön szerintem.
Az összes madarat, Fekete Péter röcsém, te kis ügye fogyott, ki a szerencsem a lac, ülít sose fogod, kinek a jobb keze bal. Jót sose hal, s él, mint a partom a hal. Fortun nagy gyors szekerintenem vagy szekeres, meg vagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, s legyen az gesztenye szín, barna veres, nőt soha meg ne szeres.
Nagyapám ilyen szexuális tartalmú kuplékat énekelt nekem. Nagyon szerette, szerintem, de az is lehet, hogy én kértem már később tőle. Hát így, bárcsak még egyszer énekelhetne nekem, de már nem tud énekelni, mert meg van halva szegény. Na Tibi, figyelj már! Először is azt szeretném, hogyha nem lenne 2 óránál hosszabb a mai adás.
Jó.
Nehéz lesz elérni, mert hogy rááll a szánk arra, hogy ilyen ráérősen pofázunk.
Akkor
ezt ne csináljuk.
Akkor ezt ne csináljuk.
Amit most csináljuk, azt például ne csináljuk. Mert kérlek szépen az van, hogy most egy kicsit besokaltam. 2-4, az egyik 4 órás, a másik több mint 6 órás beszélgetés volt, amit meghallgattam az elmúlt 1-2 napban. Több napig tartott természetesen, mert én munka közben nem tudok hallgatni semmit zenén kívül, mert az elvonja a figyelmemet. Tehát csak utazás közben tudok hallgatni podcastokat. És az egyik természetesen a Partizánnak a kurva hosszú életmű interjúi voltak. Az egyik, hogy hívják, aki... mondjad már. Hogy hívják? A
nő vagy férfi?
A sohasem mondt, hogy vége.
Hernádi
Judittal. Tibi, 4 óra olyan döbbent unalom.
Akkor minek hallgatod?
Annyira, nem is unalom, hanem ez a miért kell ezt nekem hallgatni? Miért nem jut eszébe a beszélgetés egyik résztvevőjének sem, úgyis, mint Gulyás Márton, vagy Hernádi Judit, hogy ezt fejezzük be? Mert nincs miről beszélgetnünk. Mert sajnos Hernádi Judit visszaigazolta azt az én előzetes, hát mondjuk azt...
Előítéletet.
Előítéleteimet, igen, hogy ő nem túl okos nő, és igazából őt teljesen fölösleges, hiába való kérdezni az élet nagy dolgairól. De még a saját szakmájának a részleteiről sem tudott, igazából sem érdekeset mondani, és 4 órán keresztül hallgattam ezt meg. Mert én olyan vagyok, Tibi, hogyha valamit elkezdek, akkor ezt végigcsinálom.
Igen?
Igen.
Én nagyon hamar.
Moziból, hát tudom. Hát, te inkább az van, hogy te nagyon kevés dolgot tudsz végigcsinálni. De ez most nem, a kettő ez nem ugyanaz. Tehát például én soha filmet abban nem hagyok. Moziból ki nem jöttem. Tehát nincs ilyen. Ha elkezdem, akkor megcsinálom, akkor végigcsinálom. És visszahoztam belé a Gulyás Mártonba, az életmű interjúkba, illetve a Partizán podcastokba vetett hitemet, az a 6 órás, több mint 6 órás, melyet, jó, még nem értem a végére, mert valami 4,5 óránál járok, beszélgetés, melyet pedig Török Gáborral készített. Akinek, tudod, mi a második keresztneve? Az, hogy elemez. Török Gábor elemez. És egy végtelenül szimpatikus, ő is visszaigazolta minden előzetes prekoncepciómat. Végtelenül szimpatikus, okos, értelmes, árnyaltan gondolkodik, árnyaltan fejezi ki magát, szavakész ember, minden kérdés azonnal megért, ez nagyon ritka manapság, nagyon konzekvens, elfű, önkritikus, vagy ahogy ma mondják, önreflexív, és még számtalan jó tulajdonságát tudnám elmondani. Egy olyan csodálatos, intellektuális boldogság meghallgatni ezt a beszélgetést, hogy már sajnálom, hogy csak alig van belőle hátra. Az nem hangzott el Török Gáborról, hogy gyerekkorában az én feleségem verte. Ugyanabban a házban nőttek.
Igen.
Igen. Ugyanazon az udvaron játszottak, és mint hogy Török Gábor néhány évvel kisebb volt, mint az én feleségem és barátnői barátai az udvaron, ezért aztán néha ráérő pillanataikban leköpték, felrúgták, elvitték a motorját, átdobták a kerítésen. Itt ugye miket csináltak vele, és mikor Gulyás Marci kérdezi őt a gyerekkoráról, akkor ezt nem említi. De én most ezt elmondtam, ezt tegyétek hozzá. És ennek ellenére milyen nagyszerű felnőtt.
Lehet, hogy ez kovácsolta őt olyan felnőtté, tehát ez a...
Megacélozta?
Megacélozta a lelkét, tehát hogy...
Nem, inkább én azt gondolom, hogy az ő személyiségének egy másik vonásának az oka, vagy a fejtettük most meg, kialakulását fejtettük meg, hogy ő saját bevallása szerint ebben a beszélgetésben mondta el, hogy ő mindig is nagyon konfliktus kerülő volt. Tehát nem véletlen, teszem ezt most már én hozzá, hogy ő az életeinek ezt választotta, ezt a Tehát ugye talán az egyetlen igazi kritika, amit ami az ő munkásságát érte, hogy ilyen se ilyen, se hús, se hal, se szar, se máj, ő mindig mindenkitől független, meg középen áll, meg hogy azt csinálja, hogy egy kurva vagy körzővel mindig kiszerkeszti, hogy a kettő, pont vagy a három, vagy négy oldalnak, az oldalfelező merőlegeseinek meccéspontjába tudja letenni a székét. És hát képzeld el, hogy amikor ő, hát tizen, nem tudom hány éves volt, amikor a 90-ben az első szabad választásokon, és az MDF-re szavazott. Mert hogy neki a nyugodt erő volt a szimpatikus. Igen. Tehát, hogy ez az itt sok mindent megmagyaráz.
Persze.
Hogy neki hogy az, már az SZDSZ is. Az túl durva volt. Igen. Neki az nem.
Pedig az ő korában az még.
Hogy Antal József rajongó volt. Nagyon-nagyon érdekes beszélgetés. És legkevésbé Török Gábor személyiségének feltárása az, ami feltétlenül magával ragadja az embert a hallgatása közben, hanem, és ez nem, neked is érdekes lenne meghallgatni, mert ugye ez a mi fiatal korunk, és a mi, hát ugye mi akkor voltunk a leginkább kíváncsiak, érdeklődők, amikor a rendszerváltás történt. Tehát a 90-es éveket mi minden pillanatát végigkövettük.
Abszolút. Sőt, mi a 80-as évek végén. Sőt.
Jó, hát akkor kezdődik. Hát. És hát erről mesélnek sok mindent. Nagyon tanulságos.
Lehet, hogy meg belehallgatok.
6 óra. Szerintem hallgass meg. Például azt tudtad, hogy amikor Medgyessy Pétert megpucsolták az SZDSZ, aztán az MSZP nem állt ki mellette, így aztán ugye le is kellett köszönnie, hogy akkor Medgyessy Péter 2 embert hívott be magához, hogy velük megbeszélje, hogy szerintük mik lenne a teendő, az egyik Tölgyessy Péter, a másik pedig Török Gábor. És erős elmeséli. És nem mondja egyik, Marci egyik kérdésére sem mondja az, hogy hát ez, mit tudom, nem mondom el, vagy nem mondhatom, meg nem mondok neveket. Teljesen nyíltan beszél. Azt tudtad, hogy Csányi Sándornak tanácsadója már 2 évtizede.
Ezt valahol olvastam.
Sólyom Lászlónak volt még. Mert ugye aztán ő kivonult a politikai elemzés világából, és az üzleti szférának ad tanácsot, úgyis, mint az OTP vezérigazgatója. Egyetlen kivételt tett, Sólyom László hivatalába dolgozott. Na, szóval nagyon sok érdekes dolgot mond. Nagyon szerettem ezt a beszélgetést. De ezt miért mondtam el?
Úgy kezdted, hogy 2 órás lesz az adás.
Ja, igen. Igen, hogy nem szó. Ja, igen. Ja, igen. Na, örülök, hogy visszamentünk az utatorkolatához. Szóval nem fair dolog 6 órás beszélgetéseket csak úgy kipattintani az éterbe, mert ez elveszi a helyet ennél rövidebb, de gondolom semennyivel sem kevésbé érdekes podcast részek elől. Tehát ha Gulyás Márton kirak egy 6 órás beszélgetést, az 3-2 órás kurva jó podcast adás elől veszi el a helyet.
Aha.
Tehát ez nem, egyszerűen nem fair. Még akkor is, hogyha a nem fair kifejezés teljesen értelmezhetetlen ebben az összefüggésben, mert mindenki azt csinál, amit akar. De nem fair. És nem csak azért gondolom, hogy nekünk sem kéne 2,5 órás, meg 3 órás adásokat készíteni, hanem nekünk is maximálni kéne 2 órában, mert hogy elveszük mások elől a drága hallgatóidőt, hanem azért is, mert hogy nincs az adásokban ennyi tartalom. De ez mondjuk...
Majd.
Döntsék el a hallgatók! Nézzük, Tibi, a mai 2 órát, mivel a mai 2 óra az úgy lesz 2 óra, hogy a zenét le kezd vonni belőle.
Jó.
Az azt jelenti, hogy egy 40, egy 40 és egy 20, 40, 40 és 30 perces blokkot csinálunk.
Jó.
És stoppert el kéne. Mondjuk most ez megy, mint stopper. Nézzük, Tibi, mit írtam föl a mai adás szolgálati közlemények rovatába. Hát nem tudom, tudják-e a hallgatók, remélem, hogy néhányan most tudják meg, mert az indokolja a csekély érdeklődés. Egyébként nem csekély az érdeklődés, csak a vártnál egy kicsivel csekélyebb, az általam vártnál, hogy dr. Opál karácsonyi vásár van, ahol egyrészt dr. Opál Sándor arcképével díszített bögrét, dr. Opál Sándor arcképével és a Világegyetem látványával díszített poszter lehet kapni, valamint még maradék hangyás, illetve paprikás pólót és szatyrot, és végül pedig a tetszetős orvosi üvegfiolába rejtett az első 20 év összes gombapresszó adása című pendrive-ot. Ezek közül lehet választani. Ezek közül már elfogyott az összes hangyás póló, elfogyott az összes paprikás póló, a többi még van. Ezeket beleírtam a Google Formba, aminek a kitöltésével lehet hozzájutni ezekhez az egyébként többnyire féláron, vagy még annál is kevesebb támogatásért cserébe kapható ajándékokért, hiszen még karácsonyban.
Black Friday van.
Tényleg ez kellett volna. Gomba Presszó Fekete Péter. Ez lett volna a legjobb név. Vagy felénekeltetni Csenkével a Fekete Péntek öcsém. De is ügyen fogyott című számot. Mit akartam erről mondani neked? Hogy nincs határidő.
Hát a karácsonyi, akkor azért.
Hát a karácsonyi, ha szeretnétek, akkor igen, akkor érdemes karácsony előtt azért mondjuk legalább egy héttel kitölteni a formot. De határidő lehet még, vagy talán okos ijegységre az, hogy el fognak fogyni. És amikor elfogy, akkor én ebben a Google Formban mindig jelzem, hogy ezt már ne rendeld, mert ez már sajnos soha a világegyetem maradék részében nem lesz soha többé. De hát az ugye már sovány vigasz. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek ezek közül kell bármi, az szerintem siessem. Engedjétek meg, kicsit igyak.
Jó, rendben. Ó, nem vettem. Francba.
Majd a szünetbe veszel. Szóval ennyit szerettem volna. Valamint ugye viccesen dropál karácsonynak írom a doktor opál karácsonyt, és erről tudod, mit ott? Neked mi igazszer be arra, hogy dropál?
A motoros.
Tessék, látszik, hogy egy akolból valók vagyunk, de az drapál.
Az drapál egyébként, de akkor is az jut eszembe.
Drapál János, így van, aki meghalt.
Igen.
És szerintem még egyetemisták voltunk, ez akkoriban volt. Jó, tehát akkor már nem volt egyetemista, amikor én az voltam. De valamikor, valamilyen fiatal budapesti időszakomhoz kötődik, hogy Drapál János meghalt. Ki gimnazista korom, tehát fiatalabb korom, közismert versenyzője volt. Én fiatalabb
korom... Mert ő volt az, aki, aztán az egyetlen magyar, aki az ilyen technikai sportban egyáltalán valamilyen szintet vagy karriert.
Igen, ő azt hiszem, hogy tán világbajnoksága is hogy szerzett igen. pontokat. Drapál János. Aki egyszer, azt hiszem, megcsúszott. Hát nyilván, hiszen nem volt másod. Tehát nem úgy volt, hogy beszaladt egy zsiráf, és neki ment Drapál János. Na jó, ezt akartam a doktor Opál karácsonyról mondani, gyerekek. Természetesen a show notes-ban benne van a link, de kim van a Twitteren is. Meg fogjátok találni. Ha nem találjátok, meg írjátok egy e-mailt, azt elküldöm nektek. Na, Tibi, a másik. Kértem a hallgat, ugye mondtam, hogy visszaszereztem a gombapresszó.hu domaint.
Igen.
És mondtam, hogy az Istenek nem boldogulok vele, hogy átirányítsam erre a doménre a gombapresszó.xyz-t, ami közben megszűnt, tehát most kurvára semmi sincs. És természetesen jelentkeztek hallgatók, akik mondták, hogy jó, akkor segítenek. Úgy veszem észre a szóhasználatukban, illetve a tömör megfogalmazásban, hogy egy kicsit lenéznek engem, hogy ezt nem tudom megoldani magamtól, hiszen ezt a hülyék is meg tudják csinálni. De nem biztos, nagyon kedves nyíltekintetű hallgatókról van szó, akik szívesen segítenek. Majd rögtön érkezési sorrendben fogom a segítségeteket kérni, és ha az egyikkel nem sikerül, nyilván sikerülni fog, akkor majd a másikkal. Ha már hallgató, Tibi, téged mikor ismertek föl utoljára az utcán?
Hát, elég régen, szerintem...
Még Csengék.
Csenge volt, hát az utolsó.
De az mikor volt? 5 éve.
Á.
Engem sem ismertek föl mostanában nagyon sokáig, meg régóta. És képzeld, most állok a szokásos reggeli induló pozíciómban, a budaörsi lakótelepen, a busz megállóban, várom a 140A buszomat, és megáll a busz megállóban egy autó. Ilyenkor rögtön ugye felhorgat bennem a Skatulya bácsi. A Skatulya bácsinak, a Skatulya bácsinak te vagy a legpregnánsabb képviselője, te, aki ugye üzeneteket raksz ki szélvédőkre, akik szerinted rosszul parkolnak. Én csak úgy magamban, még csak nem is félhangosan a bajszom alá, magamban mondtam, faszom. Érted, mindjárt jön a busz, majd ez nem tud beállni, éke. És még mielőtt bármi történt volna, rögtön rászóltam magamra, hogy lehetek ekkora retek, hülye öreg ember, hát miért ne állna meg? Hát hol állna meg, ha nem ott? Hát, és el is szégyeltem magam. És a szégyenemre még pluszban rájátszott az is, hogy két nagyon szimpatikus fiatalember szállt ki az autóból. Az egyik gondolom ment a gimnáziumban, melyik ott van a túloldalon, ahova két futkosó gyerekem is járt, és aki vezette az autót, és egy ilyen fiatal srác volt. És mondom, milyen jó kis haverok. És akkor az általam annyira szeretett elköszönéssel búcsúztak egymást, hogy készfogás, hiszen a váluknál így összeüzéne. Tehát látszott, hogy két nagyon jó haver. Kicsit úgy el is szomorodtam, hogy én már ilyen öreg vén fasz vagyok, érted? Már nekem nincs ilyen, hogy csak így van. Erre is akar jó leső, két férfi. És aztán, mikor akit hozott az utas, elindult gondolom gimnáziumba, akkor ő meg odajött hozzám, a sofőr, és mondta, hogy Tamás, szevasz, hello. De már tudtam, ahogy jön, hogy ebből gombapresszó hallgató lesz. Úgyhogy egy nagyon szimpatikus, nyíltekintetű, nagyon kedves, aranyos hallgatóval találkoztam. Egy nagyon fiatal emberrel.
Na, szép.
Szerintem a 20-as évei elején, vagy talán még ott sem járó hallgatónkkal. Hát ez volt, Tibi. Neked is azt kívánom, hogy téged is ismerjenek fel. Ki kéne veled plakátolni a várost? Vagy tudják, hogy néz ki?
Szerintem tudják. Mondjuk én például...
Akit érdekel.
Ugye elvitettem két autót is.
Honnan? Hova? Mostanában?
Hát tegnap előtt.
Mit csináltál már megint?
Tegnap előtt? Kedden.
Mit csinált? Na, Tibi, ne rám háruljon már az a feladat, hogy téged megszégyenítselek a hallgatók előtt. Légy szíves, végezd el ezt a munkát magad. Várj, el akarod mondani?
Hát elmondhatom, nem titok. Hát mondjad, végül is.
Mondjad.
Nem csak ugye beszélgettünk már ott többször is, de mi elég régen a kollégákkal bent, hogy például ugye ott van az a Peugeot 600 akárhányas, mindegy, autó.
Egy autó,
ami ugye nem mozdul, már hosszú ideje nem hol mozdul.
Nem fehér, hogy milyen utca?
Fehér ló
utcáma? Igen.
Igen.
Figyelj, Tibi, miért van ennyi parkolóautó? Mi az Isten van ott? Én amikor a múltkor arra hajtottam, fullba volt mind a két oldalon.
Igen, fullba van.
De miért?
Hát mert, hogy ugye ott van a Mária Terézia laktanya, és oda nem állhat be minden katona egyrészt, másrészt pedig lent, a nem tudom milyen utcát, ott ugye a nagy 20 emeletes mögött, igen, volt régen egy nagy terület, ami az MTA-nak volt a parkolója.
És az sincs már.
És azt is lezárták.
Hát, szóval nagyon hülyén néz ki az utcátok. Na igen, utca, benne egy autó. És beszéltem a kollégákkal, hogy?
Hát, hogy ezek már, hogy mi van ezekkel?
Régóta ott állnak,
nem mozdulnak. Hát, hogy mit, most már valamit kéne csinálni.
De még mire tovább mész a történetben.
Igen.
Neked meddig állt az autó egy helyben az utcádban?
Nem tudom.
Ne hazudj.
Négy hónap.
Tibi, sokkal tovább. Na jó, mondjuk, hogy négy hónap.
Ja, várjál, ne, hát ugye most.
De azt megelőzően, amikor hát volt, már minden kerék le volt eresztve. Minden.
Egy év, valami, több mint egy év.
Aha, jó. Na ennek fényében hallgassuk tovább ezt a történetet.
Jó, de én?
Igen.
Becsületes magyar állampolgár lévén, igen, ugye?
Igen.
Miután már tudtam, hogy hogyan kell tájékozódni rendszám alapján, hogy hogyan lehet lekérdezni adatokat a gépjárművektől rendszám alapján. Utána néztem.
És kiderült, hogy
2020-ban már lejárt a műszakia.
Engedélye, igen.
Ezért aztán azt a javaslatot tettem a kollégáknak, igen, hogy mi lenne, hogyha akkor jeleznénk ezt a...
Közösen?
Hát,
vagy bújtogattad őket, mert egy gyáva fél.
Hát bújtogattam őket, aha, hogy mi lenne, hogyha jeleznénk ezt ugye a közterület felügyeletnek.
Igen. És kit sikerült behűítened erre?
Kefét.
A másik igazság bajnoka. Igen.
És most kedden.
El is szállították.
Nem, csak kijöttek a közterület felügyelők.
Igen.
És akkor elkezdtek fényképezni meg.
Mondd, ha van még egy van még
semmi
valami.
Ennyi, és akkor jó, az van, hogy el fogják vinni.
40 percig tarthat csak az első.
Jaj, bocsánat.
De azt mondtad, két autót ütettél el.
Ja, hát az a másik, meg az rendszám nélküli volt. Tehát
azt is valakit felbújtogattál?
Hát mind a kettő bele jelentve.
De ki jelentette be?
A kefe.
Egy gyáva, egy ember vagy te. Na jó, figyelj, menjünk tovább, 40
parkoló lesz.
És akkor mi a fasznak? Mert az meg kefe, meg te vagy, akinek a seggéből kilóg egy autó. Na, ne idegesítsél fel.
No.
Tibi, a múltkori adásban beszéltél arról, határozott kérésem ellenére, hogy a kormánypárti sajtó milyen hazug.
Igen.
És hogy ezen te mennyire fel tudod baszni magadat.
Igen.
És ennek ellenére te naponta és hosszú órákon keresztül bújod ezt a förtelmet. Mindenképpen került el a 444-nek az új másfél órás videóját, mely erről szól. Mert akkor fel fog robbanni az agyad. Az úgynevezett Fekete Kampány című filmről van szó, ahol pont ez, hogy, hogy milyen hazugság és milyen előre megtervezett, gondosan felépített hadjáratokkal nulláznak le becsületes embereket, politikusokat és másokat is. Erről szól az egész. Ne nézd meg. Jó, mert de nagyon, nagyon mérges leszel akkor.
De figyelj, de hogy, tehát, hogy én ezt tudom. Tehát,
tudom, hogy tudod. Ezért csodálkoztam rá, hogy mi a bánatos lófasznak csinálod akkor, ha tudod. Nem az volt a kérdés, hogy tudod, vagy nem tudod.
Tehát akkor
abban a beszélgetésben legalább ötször elmondtam, hogy te ennél százszor okosabb vagy. Nem azt mondtam, hogy nem tudod.
Ja nem, de hogy ez, ne, akkor ne megnézhetném vele. A 444.
Ne nézd meg.
Jó,
de ne
nézd nem
meg.
Nézem. Jó, senki hogy felhívtad. Jó, hogy felhívtad.
Senki ne nézze meg, én megnéztem helyettetek. Csupa köztudott dolog van benne. Jó, ők mondjuk tudományos igényes, nem tudományos, de azért egy színvonalas szerkesztői munkával egy ívet építettek fel ennek a témának. Tehát körbe van járva, hogy ez jogilag hogy néz ki, lehet-e jogorvoslat, az érdemes-e egyáltalán, lelkileg, hogy viseli meg az embereket, van-e kilátás, sok mindenről szól. Hagyjuk ezt most. Viszont a másik, aminek megígértem, hogy utána nézek, az mi volt? Offenbach.
Offenbach.
Orpheus az alvilágban című operettjének librettója. Sokat tanultam belőle. Ebből néhány gondolatot engedd meg, hogy veled is megosszak, illetve a hallgatókkal is. Először is Jacques Offenbach, ő Offenbach. Én Offenbachnak hívom, jó? Mert Offenbachot mondani, az nehezebb. Mondhatnám Offenbachnak is, de az megint sokkal nehezebb. Offenbach, ő Kölnben született, és nem is ilyen néven született, hanem egy másik, amit most nem tudok. És Offenbach az egy német kisváros, azt hiszem. És akkor az írta magának a nevet, hogy az Offenbachi. Érted?
Aha.
És illető Jacques Offenbach. Azt hiszem, de nem biztos. Mert hogy fura mód Offenbachnak és az Orpheus az alvilágban című operettnek a Wikipédia oldala az annyira szegényes, és a végére oda van írva, hogy ez az egyszeri fordítása a német nyelvű oldalnak, úgyhogy át kellett mennem a német nyelvű oldalra, és onnan a fordítóval tájékozódni, mert hogy alig találtam érdemleges információt. Kérlek szépen, maga Orpheus az alvilágban ahhoz, hogy egyáltalán értsük, vagy érteni véljük, hogy miről szól ez az operett, ahhoz tudni kell az eredeti történetet. Tehát ismered az eredeti Orpheus történetet?
Hát valamikor ismertem.
Orpheus és Euridiké.
Igen. Tehát valamikor még...
Orpheus és Euridiké két, hát én azt gondolom, hogy a görög mitológiában
biztos.
Létező alak. Orpheus miről volt híres? Te Tibi annyira gyönyörűen énekelt, de olyan gyönyörűen gepárdok szelidültek meg a dalától. Madarak hallgattak el szégyenükben, hogy ők nem tudnak ilyen szépen, de tényleg. Tehát Orpheus talán a világon eddig élt legnagyszerűbb férfi énekes volt. Talán a Dead Can Dance énekese az, aki még fel tudta vele venni a versenyt. Az ő felesége, Euridiké, ő nem volt híres semmiről. De történt egyszer csak, hogy ő barátnőivel, régi osztálytársaival, nem tudom, a patakparton élszelődött, és akkor jött valaki, én Plutóra emlékszem, de Plutó az nem tudom, itt, ide, egy ide tartozó személy volt, vagy nem. Minden esetre a méheknek volt ő a istene, valamilyen. Mindegy, az a lényeg, hogy futásnak eredtek a lányok. És a futás közben Euridikét megmarta egy kígyó, és ebbe belehalt. Orpheus elvesztette Euridikét, és mit csinált fájdalmában? Szerinted mit csinált fájdalmában Orpheus, amikor meghalt Euridiké?
Énekelt.
Énekelt. Nagyon sokáig is olyan fájdalmasan énekelt, hogy minden, de élőnek és élettelennek is beleszakadt a szíve. Annyira, de annyira fájdalmasan énekelt. Annyira, és közben járt az erdőt bánatosan. Közben énekelt alantyával, de hogy nagyon sokáig. De megállás nélkül. Nem aludt, nem evett, nem csinált semmit, csak énekelt, énekelt fájdalmában. És elkeveredett az alvilág kapujához. És valahogy leszűrődött az ének? Talán. És Persefonész.
Mi legyen?
Az alvilág urának felesége annyira mélyen érintette meg őt lelké, a lelkében, Orfeusznak a dala, az a fájdalmas dal, hogy visszaadta neki Euridikét. Visszamehetett az alvilágból. Egyetlen egy dolgot kötött Orfeusz lelkére, hogy egyetlen feltétele van ennek, az, hogy amikor az alvilágból mennek fölfele a rendes világba, Orfeusz menjen elől, Euridiké mögötte, és amíg föl nem érnek, Orfeusz nem nézhet hátra. Na, mi történt?
Hátra nézett.
Hátra nézett, bazd meg.
Hogy megvan-e.
Mikor nézett hátra? Az utolsó lépések egyikénél. Már amikor majdnem fönt voltak. Nem azért, hogy megvan-e, hogy tudja tartani a lépést, hanem mert már olyan rég nem látta, és annyira hiányzott neki, hogy egyszerűen nem bírta ki. És ebben a pillanatban Euridiké, mint a füst, eltűnt. Köddé vált. Mondjuk a füst nem tudom, tud-e köddé válni, de mondjuk, hogy... És mindent elrontott Orfeusz ezzel az egésszel.
És mi lett utána?
Utána szerinted mit csinált Orfeusz?
Szerintem énekelt.
Képzeld, azt hiszem, hogy 6 hónapig énekelt egyfolytában. De már ezzel nem sikerült elérnie semmit. Hát így ért véget Orfeusz és Euridiké története. Ehhez képest Offenbach, aki szerintem egy rendkívül, hogy mondják ezt, aki cinikus, ám bár állítólag jó humorú és ügyes kezű, egyrészt csellista, másrészt zeneszerző volt, megírt, hát nem írta, már most már csak belenézek, hogy legalább egy név hangozom már el Offenbachon kívül.
Hát itt volt Orfeusz.
Orfeusz, Erudik. Ezeket csak úgy löktem egyébként. De várjál, mert nem azt akartam mondani, hanem ki írta a librettót, mert ugye az volt a kérdés. Kérlek szépen, nem írtam föl. 2 francia ember volt. Hector Crémieux, de jó kimondtam, Crémieux, az Crémieux. Crémieux, és Ludovic Halévi. Ludovic Halévi, ők voltak a szerzői ennek a történetnek, és tán úgy volt, hogy ők nagyon híres szerzők voltak, és hogy tán álnéven írták meg, mert nem akarták a nevüket adni ehhez az egész, nem értettem már mindent ebből a németből fordított cuccból. És egyébként a 19. század közepén járunk, azt hiszem. Csak hogy el tud helyezni. Olyannyira régen,
igen.
Ez nagyon régen volt, mert ugye mi operett szerzőink, ők jóval később
voltak. Hát ők a 20. század.
Hát ez az. És... De hát, és ez az évszám, ez kötelez is, gyakorlat Offenbachot és az ő első egész estét betöltő operettjét, az operett, hát nem is azt mondom, az első valamiének, de hogy az első igazán olyan nagyon oda tett valami. Tehát, hogy ez mindenképpen egy mérföldkő az operett történetében. Hol tartottam? Offenbach. Szerzők, igen.
Meg volt.
Na, és akkor várj, hogy mi az izé? Hogy...
Hát, hogy mi a történet?
Várj, igen. Na, ezt felolvasom, mert ezt nem tudom, hogy szépen le van írva. Offenbach műve nem követi a mitológiai történetet egy az egyben, és erősen eltér a korábbi operáktól is, mivel a zeneszerző groteszk paródiának szánta művét. Így már értjük, hogy a kánkához került bele. Ez megjelenik mind zenei paródiák formájában, mind a történetben. Az alkotók az alaptörténet felhasználásával korunk képmutató társadalmát állították pengellére. Közvetlen megjelenítője az erkölcsök kélelhetetlen védelmezőjeként fellépő közvélemény, az az egyik szereplő, a közvélemény. De lehet, hogy a fordító fordított valami hülyeséget. Ide sorolható az asszonya elvesztésén cseppet sem bánkódó, visszahozására csak külső nyomásra vállalkozó Orfeusz, a házastársi hűségre rendre fittyet hányó tébaiak, vagy a természet fölötti voltukkal, a halandók fölötti hatalmukkal visszaélő, a földiek módjára paráználkodó, egymás bosszantásában örömüket lelő olimposziak ábrázolása is. Offenbach szellemes és dallamos zenét komponált, mely olykor frivolan csipkelődő, olykor érzelmesen melankólikus, olykor sodró lendületű, olykor elementálisan magával ragadó. Én megnéztem a teljes operettet, és nem azt mondom, hogy a kedvencem lett, de minthogy ráadásul szerintem egy nagyon jó színpadi megjelenítést sikerült megnéznem egy hallgató ajánlására. Én azt mondom, hogy nekem nagyon tetszett. A show notes-ba berakom, aki akarja, nézze meg.
Jó.
Tibi, mi az, ami még szinte körbe tudja zárni ezt a témát? A Gombapresszó egy régebbi részletével. Inkább megmutatom neked, hallgassad, és magadtól fogsz rájönni. Ez maga a kánkános rész.
Igen.
Szétrántotta a táskáját, a címzárját. Hát innen vették. Az Orfeusz az alvilágban című Offenbach operettből van a egyrántással szétrántott a táskáján a címzárjának a zenei része, amit soha nem is titkoltak, tehát ez nem lopás, ezt mindig fel is tüntették. Hát Tibi, ennyit gondoltam elmondani Offenbachról és az Orfeusz az alvilágban című operettről. Ha már egyszer megígértem.
Szép.
Jó így?
Nagyon jó. Szép kerek.
Szép kerek. Na figyeljetek, van még, azt mondja, hogy mit akartam még? Továbbra is szeretném reklámozni a Gombapresszó elérhetőségeit, és különösen szeretnélek megkérni titeket, hogy aki még nem iratkozott föl ezek egyikére sem, vagy nem mindegyikre, az tegye meg. Úgyis, mint a Twitterre, a Gombapresszó Twitter oldalára, ahol most már még plusz 4-en felirat, nem, plusz 7-en. Tehát jó, ez, jó az a ritmus, így az év végre meg lehet az 1000. De tényleg. Nem ennek, hanem a következőnek a végére. Valamint az Apple Podcastban legyetek olyan rendesek, adjatok értékeléseket, ha lehet szövegest, de ha nem akartok szövegest, akkor elég csak oda pattintani azt az 5 csillagot, mert fogok írni az Apple központba, kár, hogy Steve Jobs nem él már, mert neki címezném az e-mailt, és egyetlen egy hivatkozás hiányzik még, és ahhoz kellene, hogy még legyen néhány értékelésünk. Valamint szeretném felhívni az új támogatói oldalunkra ismételten a figyelmet, a Donabli oldalunkra, a link természetesen benne van a leírásban. Aki új támogatónk, attól azt kérem, hogy oda és ne a Patreonra iratkozzon föl. Aki pedig megteszi azt a szívességet és azt a mérhetetlen mennyiségű munkát befekteti, miszerint leiratkozik a Patreonról, az iratkozzon át a Donablira. Aki meg nem szeretne, az maradjon ott, ahol van. Egyet nem szeretnék. Hogy az ilyen akcióknál előfordulhat az, hogy a két szék közé a padlóra esik. Tehát leiratkozik a Patreonról, és akkor hozzászól valaki mögüle, és akkor odafigyel, és elfelejt feliratkozni ugye a másikra. Ezt ne csináljátok. Tehát mindig, mint egy magára valamit adó, a biztonságra mindig is odafigyelő hegymászó, vagy sziklamászó, mindig, tehát úgy lenni,
legyen egy cél.
Nem. Hanem csak úgy szabad sziklát mászni, hogy a 4 végtagodból 3 stabil. Tehát mindig csak egyet mozdítunk. Soha nem csináljuk azt, bár láttunk már ilyet a Free Solo című filmben, hogy mint a bakkecske átugrunk egyikről a másik helyre, ne csináljátok, mert leestek. Tehát ne csináljátok, hogy elugaszkodtok a Patreonról, hogy majd elkapjátok a Donablit, meg közben le fogtok esni. Először fogjátok meg a Donablit, és utána engedjétek el a Patreont. Ezt tanácsolom nektek.
Szép.
Valamint egy dologba szeretném még kérni a hallgatók segítségét, Tibi. Főleg, hogy már lejárt a 40 percünk. Ez röviden. Nem ezt a zene után. Tartsuk be azt az ütemtervet, amit magunknak elhatároztuk.
Jó.
De nem hülyeség, mert jobb lenne úgy kezdeni, hogy már rögtön zsidózunk.
Azt mondjuk igaz.
Jó. Akkor most elmondom. A fejembe vettem, Tibi, hogy jövő tavasszal veszek magamnak egy elektromos bicajt. És Budaörsről minden nap azzal fogok járni dolgozni. És ugye te tudod, mert te tudod, hol van Budaörs.
Igen.
Lehet, hogy a hallgatók egy része nem tudja. Például, aki nem tudom, aki például New Yorkban hallgat minket, az nem tudja, hogy Budaörs és Budapest között van egy elég erős szintkülönbség, melyet le kell küzdeni.
Igen.
És mint hogy én már nem vagyok mai gyerek, viszont egy nagyon frissen biciklizni kezdő ember. És ráadásul nagyon gyűlölöm, hogyha meg vagyok izzadva. Ezért gondoltam én azt, hogy ezt könnyedén le tudjam küzdeni, valamint azt a közel 10 kilométert, mely a két állomás között van. Ezért gondoltam azt, hogy egy kis elektromos rásegítéssel. Na de és akkor itt jön el a baj, hogy annyira járatlan vagyok az elektromos kerékpárok világában, hogy fogalmam nincs, hogy mire kell figyelni. Az egész ötlet valamikor néhány hónappal ezelőtt onnan jött elő, hogy elém dobott valamelyik platform egy hirdetést. Egy gyönyörű szép, Tibi, ha láttál már szép biciklit. És úgy, aj, de szép, még most is megkönnyezem. És úgy van, se a motor nem látszik, se az akkumulátor nem látszik, mert a motor az a hátsó kerék agyában van, azt hiszem.
Az akkumulátor meg
az egyik csőben. Kicsit vastagabb cső, mint a többi, de teljesen ragyogó, gyönyörűen néz ki. Mutatom itt egyetlen bicikliző ismerősömnek, aki tényleg úgy is néz ki, mint aki ért hozzá, Mr. Univerzumnak, és mondta, hogy ez nem jó, mert hogy ez nem szerelhető. És akkor például ilyeneket se tudok. Meg hogy szerinte, hogyha ennyire kurva jó lenne, hogy a hátsó kerék agyában rakják bele a motort, akkor miért van az, hogy 10-ből 9 az a pedál tengelybe rakja a motort? Nem tudom. Meg mondta, hogy olyan motor kell bele, amit lehet szerelni, ebben meg valami nem tudom milyen motor. Elment a kedvem az egésztől. De azt kérem a hallgatóktól, akiknek van bármi nemű gyakorlata, elektromos biciklik, használata, gyártása, javítása, vásárlása, eladása, mi van még? Rajzolása, megnyerése, ajándékozása ügyében, az ossza már meg velem, vagy nem is feltétlenül, hogy írjon egy nagyon hosszú esszét arról, hogy mit kell figyelni, meg hogy, de ha van erre vonatkozó segédanyag az interneten, vagy valami ilyesmi, azokat osszátok meg velem, mert tavaszra ki kell magamat kupálnom. 500 000 forintért lehet kapni ezt, amire meséltem, ezt a gyönyörűséget.
Az nem rossz. Az nem rossz.
Igen. Millió közelik a elektromos biciklik, még mindig az újak a normálisak. És
hát nálunk az irodában ugye 2 Porsche elektromos kerékpár volt.
Kinek?
A Jánosnak.
Mind a 2 az övé?
Aha.
És mi lett velük?
Most már nincsenek ott.
De használja őket? Egy Porsche, elektromos.
Igen.
Elektromos Porsche biciklik.
Igen. Hát egy gyönyörű.
Hát biztos, hogy gyönyörű. Hát persze, hogy gyönyörű. A Porsche biciklik nagyon szépek.
Azok olyan 2,5-3 millió körül vannak, az minimum.
És úgy volt, az egyiken ült, a másikat tolta, vagy mit csinált? Na mindegy, ezzel ne keserítsen. Én ennyit nem fogok rászánni, sőt, hát abban reménykedem, hogy talán még tavaszra még olcsóbbak lesznek, bár ezt kötve hiszem, hiszen mindenki akkor akar meg biciklit venni.
Hát vegyél
most.
Késő télen. Tehát vegyél most. Januárba.
Nem, hát most kéne vennem.
Vagy most.
Na jó, gyorsan kitanulom ennek a csínyát, bínyát, aztán majd meglátom, hogy hogy lesz.
Vagy lep meg bele magad karácsony.
Jó, meglepem magam. Adjál már békén. Úgy ismersz engem, aki ennyi pénzt csak úgy kidob be. Ez meg a másik, hogy például ez a bicikli. Ez a bicikli, amiről beszélek. Most rászólt az órám, hogy álljak föl. Lófasz, nem állok föl, adást készítek. Hogy ezt ki se lehet próbálni, hanem megrendelem és postán kihozzák. Például ebben is kérem a hallgatók segítségét, tehát, hogy az ember vesz úgy biciklit, hogy nem ül föl. Hát nem, ez nem kizárt dolog? Te ennek, akinek volt biciklit, csak már nem használod évek óta. Hogy vetted? Felültél rá?
Persze, hogy felültem.
Hát ez az.
Mindegyikre felült, megnéztem.
De minden biciklire felültél?
Hát ami volt és megtetszett, arra mindre felültem, és ez volt a leg... Tehát ez volt az a méret, ami...
Mert 3 méretet tartanak számon legtöbbször a bicikliknél. Mondjuk a mi felnőtt, igen, és nem gyerek. És ilyen testmagasság alapján, igen, van. Hogy lehet, hogy ez is elég. Bármikor olyan macerás visszaküldene egy biciklit, hogyha valami kicsi lett. Na jó. Hát gyerekek, így vagy így se.
Na.
Elmegyünk zenére. A zenéről nagyon hála Jóisten, nagyon keveset fogok beszélni. A Guzguz zenekar fog zenélni nekünk. Voltak már a Gombapresszóban, és hát nagyon remélem, hogy ti is már régeség ismeritek őket. Ma például itt, amikor hallgattam, hogy melyik 2-3 dal kerüljön be az adásba, akkor a kollégám mondta, hogy te jó, Guzguz, de rég hallottam. Tehát emberek, nehogy abból induljunk ki, hogy te az életben nem hallottad.
Ne, semmiképp se.
A nevüket. Mert vannak nagyon komoly létszámú embercsoportok, akik viszont igen. Két érdekes dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy ők az élő példa arra, hogy Izlandon lehet normális zenét is csinálni, nem csak azt, mint Björk. A másik pedig, hogy amit neked már nem mondtam. Hogy honnan kapták a nevüket. Fassbinder, remélem az emberek legalább ezt a nevet ismerik, Fassbinder filmrendezőnek az egyik filmjében, melynek az a címe, hogy a félelem megeszi a lelket, abban a női főszereplő kuszkuszt készít a párjának, de úgy mondja, hogy Guzguz. És innen kapta ennek a zenei formációnak a nevét. A Guzguzból. Na hát így, gyerekek. Úgyhogy a This is Normal, azaz Ez normális című lemezről fogtok ma meghallgatni néhány dalt, aztán utána jövök vissza hozzátok. We'll be right back. amíg te szipkáztál a téren, vagy hogy van? Jó, mindegy, nem, így megy el, 2,5 óra. Szóval, addig én elolvastam, hogy miket írnak a hallgatók. Egyrészt kegyetlenek.
Igen.
Itt is működik az, ami mindenhol máshol, hogyha az ember ismeretlenül írogat, akkor...
Bátrabb.
Hát egy nem bátrabb, hanem inkább vakmerőbb, azt mondom. És kegyetlenebb. Csúnyában fogalmaz, nem figyel oda. Aztán, amikor meg majd egyszer találkozunk személyesen, és te vagy az, és akkor meg fog lepődni, ugye, amikor hátra lépek 10 lépést szép lassan, és neki futásból picsárogom. És akkor azt mondja, hogy na. Hát ott van például konzervnyitó Károly barátunk, aki, mikor személyesen találkozunk, ugye ilyenből azért volt már egy pár alkalom, akkor mindig egy mézes-mázos. Ó, ti vagytok az én legjobb barátaim, hát mit isztok, meg ilyen. Most meg folyamatosan kioktat. Folyamatosan azt kérdezi, hogy ez mazsidózás? Nem az majd most jön. Milyen érdekes, hogy bármiből ki lehet olvasni zsidózást. A biciklis topiknál is kérdezte, hogy ez már a zsidózás. Valamint kioktatott, és sajnos teljesen igaza volt, ilyet akkor sem csinál egy valamire, magára valamit is adó gombapresszó hallgató. Kijavította, mert én azt mondtam, hogy pengellérre, pedig az pellengér. De hát ezt tudjuk mindannyian. Tényleg, ha az ember egyszer egy szót rosszul mond, akkor ki kell végezni?
Nem tudom, nekem például nagyon hosszú ideig.
Nem igen.
Ezt most jöttem rá egyébként, hogy Caravaggio helyett én mindig Caravaggiót mondtam.
Caravaggio. Hát, ez nagyobb hülyeség. Na jó van, Tibi, viszont, ja, megírta valaki, hogy a Hernádi Judit interjú érdekes volt. Én azt mondom, hogy aki a Hernádi Judit interjút végighallgatta, és utána azt mondja, hogy érdekes volt, aznak nagyon komolyan el kell gondolkodni. Egy-két az életét alapvetően befolyásoló.
De lehet, hogy ő eddig nem foglalkozott ezzel az egész kérdéskörrel.
Már melyik kérdéskörrel?
Hát ezzel a, nem tudom, miről szólt a Hernádi Judit.
Semmiről. Ez a probléma, hogy semmiről se. Jó, hogy hagyjuk, nem ér ennyit az egész. Nézzük, Tibi, én megkértelek, hogy egy bizonyos témában kerülj
egy kicsit képbe.
Kerülj egy körön belül, és aztán, hogyha úgy érzed, hogy ez alkalmas arra, hogy itt most megbeszéljük kettesben, akkor tegyük meg, és ez nem más, mint azt, hogy mit adtak nekünk a zsidók. De nem ez, hanem én hogy fogalmaztam, hogy az arab-izraeli konfliktus történelmi áttekintését. Mi lenne, hogyha itt most felfestenéd egy üres vászonra? És aztán, ha már vászon, utána azt mondtad, Caravaggio vagy Caravaggio-nak szeretnéd mondani?
Caravaggio. Most már megtanultam Caravaggio.
Azt mondtad, hogy Caravaggio-ról is majd beszélünk. De az lehet, hogy már csak a zene után lesz. Na Tibi, nézzük! Nézzük, hogy ezt a rendkívül érzékeny témát, mely nem kecsegtet, hát happy end-el semmiképpen. Hát,
azzal biztos.
Legalábbis rövid és középtávon semmiképpen. Valamint amiben, és ezt már adásra jött egy kicsit talán beszéltük is, hogy a jó Isten sem tud igazságot tenni, hogy ezt te milyen érzékenyen és milyen árnyaltan tudod ezt nekünk előadni. Tessék!
Jó. Dágjunk bele.
Segíteni fogok ám. Csak itt most próbáltam beléd ültetni a frászt.
Egyébként bennem van, mert hogy azért ugye a mostani konfliktus kapcsán azért én elég sok mindent próbáltam megfejteni.
Szépen.
Mert hogy...
Hogy ne felületes információk alapján
ítélj
el valakit például.
De ugye azt már akkor is felfedeztem azt, hogy ha csak erről az egy konfliktusról beszélnénk, ami most folyik, már az is egy iszonyatosan bonyolult dolog, de ha fel akarom fejteni mondjuk történelmi távlatokban ezt az egészet...
Az bonyolítja?
Az még inkább...
Nem inkább megmagyarázza?
Nem, semmit nem magyaráz meg.
Tehát azért, ha valaki... Ne várja. De hogyha valaki erről az egész most zajló szörnyűségről csak annyit tud, hogy Izrael meg Gázai övezet, meg palesztínok, meg mit tudom én, meg kibuc, akkor nyilván semmit nem ért az egészből.
Hát, ha csak ennyit tud, akkor tényleg nem. De egyébként sem.
De ha az ember egy kicsit visszamegy az időben, azért csak vannak magyarázó történelmi események.
Nincsenek. Tehát nem magyaráz meg semmit igazándiból.
Olyan nincs.
Inkább,
én ebben nem hiszek.
Inkább csak összezavar. Tehát, hogy az...
Volt-e ott valaha abban a térségben béke? Volt. Izrael állam előtt...
Hát ugye ezen a területen ugye nagyon sok... Hát itt aztán minden volt. Tehát azért ez, ez a terület...
Egyébként nem akarom tematizálni az előadásodat, előre eltervezett módon indulhat, például honnan szeretnél elindulni?
Hát ha nagyon... Ami nagyon fontos és érdemes, mondjuk ebben a konfliktusban szerintem mindenképpen érdemes azt az egy dolgot figyelembe venni, hogy az izraeliek és a palesztinok között van egy nagyon-nagyon lényeges különbség, vagy nem is tudom, szakadék, nem szakadék, de hogy lényeges különbség, ez szociokulturális szempontból szerintem mindenképpen fontos, hogy a zsidók esetében nekik volt, ugye volt saját államuk, tehát volt a önálló zsidó állam, jó, Krisztus előtt, nem tudom, 1700-tól, most nem fogok ezen végigmenni, de hogy a zsidó tudatban benne van az államiság, tehát az, hogy ők van egy ilyen törekvés, hogy államiság, míg palesztinok esetében ez a fajta törekvés kulturálisan sincs benne ebbe a társadalomba. Tehát ezt úgy erőltették valamikor inkább azt mondom, hogy inkább a 70-es években kezdték el ezt kicsit jobban erőltetni, de a társadalom maga...
Már micsodát, hogy a palesztinoknak kéne saját önálló állam?
Igen, tehát hogy...
Az ő mérgüknek egy jelentős része az pont ebből táplálkozik, hogy szeretnének ők is, ahogy megkapták a zsidók, de ők meg nem kapták meg.
De megkapták egyébként, hiszen az ENSZ 132 tagállama az elismeri egyébként a önálló palesztin államot. Nem is tudom most, hogy hívják egyébként, de van. Tehát, hogy
nem tudjuk, hogy hívják.
Már, hogy van egy érdekes rövidítése, tehát, hogy nem, nem...
De amit sose hallottam.
Hát nem olyan, mint én sem hallottam igazándiból, tehát, hogy ez a... Nem tudom... Puk, vagy valami, nem tudom, valami ilyesmi rövidítés.
Van egy ország, aminek a nevét se tessen, én nem hallottuk még soha.
Igen. Figyelj, te azt se tudtad, hogy létezik.
Hát nem, hát azt mondom, ezért csodálkozom, nagy kerek szemekkel.
Igen, tehát létezik.
Nem lehet, hogy 130 teljesen érdektelen ország ismeri el?
Nem, ez ENSZ elismerés. Tehát, hogy azért itt nem akárkikről beszélünk.
Az ENSZ nem ismer el semmit.
Jó, de. Hát dehogy nem.
Az ENSZ is elismer dolgokat?
Igen.
Gravitáció, ilyesmi.
Ugye? Tehát, hogy, de hogy hiába, mert hogy ugye akkor, na mindegy, egy nagyon pici hátralépés a történelemben. Tehát mindegy, megszűnt a zsidó állam, a zsidók elég sokat.
De azt tudjuk, hogy miért, meg mikor?
Hát ez ugye a babiloni fogság, arra talán még neked is van valami.
Ne viccelj, hát az ilyen kulturális tájékozottságban van.
Ott ért véget igazándiból az önálló zsidó királyság. Tehát, hogy amikor ugye az a területről megszállták az akkori zsidó területeket, amit egyébként Palesztinának hívtak akkor, és ugye ebből származik egyébként a mostaniaknak a neve, mert hogy a területet hívták Palesztinának, nem azokat az embereket, akik ott éltek, illetőleg...
Oh, olyan, mintha egy népet úgy hívnánk, hogy Kárpát-medence?
Hát körülbelül igen. Uh-huh. És... De ráadásul a most ott élő önmagukat most már talán palesztinnek tartó embereknek egyébként ehhez a palesztin névhez a világon semmi közük nincs, mert a palesztin a filiszteusokról kapta egyébként a nevét, tehát hogy mindegy az alakult át.
Ó, ebből a szóból, tényleg, igen. Tényleg.
A filiszteusok viszont ugye tengeri népek voltak, tehát semmi közük nem volt egyébként ahhoz a népességhez, aki egyébként most éppen ott él.
Uh-huh. Még el se kezdtük, azt már mennyi félreértés.
Tisztázódott. Na mindegy, de a lényeg, hogy ott aztán, tehát akkor ott volt, próbált kialakulni, de ott inkább ezek a kisebb törzsi
nemzetség. Most hova ugrottunk vissza?
Visszaugrunk mondjuk az ezres évek környékére, tehát jó. Már... Jó. Most átugorjuk azt a hosszú. Tehát azt, hogy most mit csinált a Hadrianus, kicsoda a rómaiak alatt.
Főleg a mai konfliktus szempontjából.
Ez érdektelen, de a lényeg, hogy ott végül is igazándiból soha nem volt önálló állami létet garantáló mondjuk így terület. Mert ugye ott volt a Szentföld, tehát az ugye nagyon sokáig meg a keresztény megszállás alatt volt mondjuk így. Úgyhogy aztán utána volt egy irgalmatlan katyvasz, és igazándiból akkor stabilizálódott a helyzet, amikor az egész terület valamikor 600, mikor? Hat, nem, igen. Mert ugye meghódították egyszer az arabok, ez a, tehát amikor az arab terjeszkedés elindult nyugat felé, akkor egyszer ott volt egy ilyen kialakult egy birodalom, de aztán szétesett, ugye ez pont a szentföldi csaták meg ezek miatt, és aztán amikor picit stabilizálódott a helyzet, az az oszmán birodalom, amikor elfoglalta ezt a területet, az 1500-as évek közepén volt. És ott akkor volt egy kicsi, de csak kicsi stabilitás, hát durván az első világháborúig, mert akkor, tehát addig folyamatosan ugye a oszmán birodalomnak a része volt ez a terület.
Ja, igen. Úgy tényleg, hát hiszen már volt ilyen gombapressz adás az oszmán birodalom, én tartottam bassza meg a ló, azt már nem is emlékszem. De valóban sokáig tartott az.
Igen, az nagyon sokáig tartott. És, de hogy ott meg ugye az oszmán birodalomban pedig ugye azok a népek, akik azokon a területeken éltek, azok sem igazándiból próbálkoztak önálló állam alapítással, tehát nagyon simán el voltak ők azzal, hogy ők az oszmán birodalom részt jó van, ennyi. Tehát, hogy...
Igen, igen. Tehát, hogy
nem volt ez.
Ott az egymástól... vissza az oszmán birodalom adásba. Hallgassátok meg, ott van valahol.
És ráadásul ezen a területen, mondjuk a mostan, tehát ott azért... Mindig is éltek zsidók. Jó, nem annyian, mint mondjuk az előzetés előtt, meg amikor ugye szétszóródtak az európai területeken leginkább. De még amikor a szétszóródás volt, akkor is maradt egy viszonylag jelentős, hát jelentős százalékban, nem tudom, egy ilyen
Annyi, már csak az elmúlt 10 percben is annyi ízléstelen tréfát tudtam volna mondani, ami a zsidókkal kapcsolatos, de nyelem vissza ezeket mind. Most például azt akartam, hogy nyilván a sérült zsidók maradtak ott, akik nem tudtak elrepülni a többiekkel. Jó, oké.
De nem.
Vagy a túlsúlyos zsidók. Naj, miért csinálom ezt?
Na mindegy, tehát egyrészt maradt egy jelentősebb számú zsidó kisebbség, még a betelepített arabok mellett, valamint maradt egy nagyon jelentős számú keresztény közösség, akik mondjuk inkább a keleti kereszténységhez álltak közelebb, tehát ez az ortodox konstantinápolyi kereszténységhez. Tehát, hogy ez egy rendkívül vegyes felvágott volt. Tehát, hogy ott azért nem volt az, hogy most akkor nem tudom. Tehát, hogy nem alakult ki bennük az a fajta, mondjuk például, mint bennünk magyarokban, az a fajta államiságra és az együtt létre való, tehát a közös kulturális gyökerekre való mindennapos, mondjuk így, hogy visszautalás, tehát ami azért a kulturális létet azért sok szinten meghatározza, hanem így nagyon-nagyon tagolt, sok szempontból tagolt, tehát nyelvileg is, kulturálisan is, gazdaságilag is nagyon széttagolt társadalom volt. Az egyetlen dolog, ami összetartotta őket, az igazándiból az oszmán birodalomnak az uralma volt.
Értem.
És akkor, amikor ez megszűnt, ugye az első világháborúban, amikor elvesztette Törökország egy jelentős részét, akkor ez a terület, amit most igazándiból, ha úgy nézzük, akkor a mostani Izrael, Cisjordánia és Jordánia, ez a terület, ez lett a brit mandátum terület, és akkor a britek kezdtek el igazándiból ott irányítást gyakorolni, vagy fennhatóságot gyakorolni. Ugye fölötte a Libanon, az pedig egy francia...
Ó, de jó lenne egy térkép most, gyerekek, várj, megnyitok közben egy térképet, mert...
Francia fennhatóság alatt volt.
Tibi sokkal erősebb ebben, mint én sajnos.
És...
Tehát a győztesek felosztották a...
Győztesek felosztották az oszmán birodalom részeit gyakorlatilag egymás között.
Mit keresek most? Mondjuk Libanon. Mondjuk keresem Libanont.
És mondjuk a Libanon azért érdekes, de ezt nagyon zárójelben jegyzem meg.
És halkan, nehogy meghallja valaki.
Igen. Nem, ez nagyon jó. Mert hogy
na, ott itt például, van, jó van.
Hogy ott például, ugye, mivel hogy francia fennhatóság alatt volt, ezért ott annyira, de annyira jól fúzionált a francia konyha és az arab, hogy szerintem tehát ennek a térségnek szerintem messze a legjobb kajái azok Libanonban.
Igen, ezt már hallottam mástól is. És hogy micsora sírásrívás volt, akik az angol felhatóság alá kerültek, mert azok meg mit hoztak? Igen. Fish and chips, maszki.
Semmit. Nulla. Na mindegy, a lényeg, hogy ugye...
Na most Ibi, most már látom itt, Libanon, Beirut, Damaszkusz, Szíria, Jordánia, Izrael, Jeruzsálem, mindent tudok.
Mindent tudsz, Gázai övezetet is látod, alul az a kis csík, egy olyan durván 60 kilométerszer, 30 kilométeres vagy.
Nem, azt nem, 70 látom, azt nem látom. Azt hol kell keresni?
Az egyiptomi határ felé. Tehát Egyiptom, a tengerparton van egy Gázai keskeny övezet. Sáv.
Igen. Hát ez picike.
Az nem nagy. Hát egy, mit tudom én...
Jó.
De... 300, körülbelül 300 négyzetkilométer.
De most ez jó, hogy látom, igen. Jó. Rendben. Igen.
Na, de az angolok meg rájöttek, hogy nekik azért a hátuk közepére se kell az egész, mert hogy ők is pontosan tudták, hogy itt a, tehát, hogy nem fognak tudni olyan szinten mondjuk uralkodni, mint például Indiába, vagy nem tudom.
De miért nem?
Mert pont emiatt a széttagoltság miatt egyrészt, másrészt pedig...
Hogy nem elég segbe rúgni a királyt, azt akkor megvan az ország.
Másrészt pedig ugye akkor az angol uralom ellen egyébként az akkori ott élő zsidó közösség volt, aki egyébként rendszeresen lázadt. Tehát az ott élő egyebek, azok hagyták a francba az egészet. Hát eddig itt voltak a törökök, vagy az oszmánok, most meg az angolok, hát ki nem tolja le. De a zsidók azt gondolták, hogy mert ugye ez, és akkor egy icipicit visszaugrok, ugye az 1800-as évek végére, amikor kialakult a cionizmus, aminek ugye egyik jelentős neve az Herz Tivadar. Nem tudom, mond-e ez neked valamit?
Nem mond semmi, de most ez úgy mondtad, mintha ezt már gombapresszóban megbeszéltük volna.
De
nem Herz Tivadar, a cionizmus. Hát értem én, mint a szalámi, nem?
Nem, Ella vége, Herz
Tivadar. Herzl.
Herz Tivadar.
Nem, akkor biztos, hogy nem hallottam róla.
És
ő nagy cionista volt?
Hát igen, az egyik legjelentősebb.
Azért a gyerekeknek mondjuk el, hogy a cionizmus micsoda.
A cionizmus gyakorlatilag az önálló Izrael állam létrehozására előirányzó eszmerendszer tulajdonképpen. Mert hogy akkor ugye ez a 20. század, 19. század vége, 20. század eleje volt az, amikor úgy érezték, hogy már pedig most már tényleg az van, hogy oké, hogy szétszóratásban is azért valamennyire egyek voltak, de hogy akkor most már kijárna nekik egy állam. És akkor nagyon, most erről nem beszélnék, hogy hol szerettek volna egyébként Izrael államot létrehozni, de végül is az lett a vége az egésznek, hogy hát ha már egyszer ugye ott van nekünk az ősi királyságnak a helye, ahol Jeruzsálem van, meg Betlehem, meg nem tudom, tehát hogy olyan helyek, igen. amelyekre ugye mi közösségünk emlékezik, akkor legyen ott, azon a brit mandátum területen.
Figyelj, mert felmerültek alternatívák is?
Igen.
Jó. Hol, Dél-Amerika?
Például Uganda.
Tényleg?
Területén, igen. Tehát tényleg? Tényleg, hogy volt ilyen ötlet, hogy legyen ott.
Kisebb konfliktus lett volna, én úgy érzem, hogyha Ugandában.
De minden, nem, ezt nem sokan támogatták ezt az ötletet. Meg mindegy, tök. De például tudod, hogy a legnagyobb, azt hiszem szinte a legnagyobb menekült palesztin közösség.
Hol?
Chilében.
Chilében van egy nagyon komoly palesztin kisebbség.
Nagyon komoly palesztin kisebbség, akik...
Hát jó, azért Dél-Amerikában azért elég igen. sok helyre menekültek, nagyon messziről
igen.
komoly kisebbségek.
Úgyhogy na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy aztán, amikor a britek úgy érezték, hogy nekik ebből az egészből, hát közepére se kívánja, akkor volt az, hogy a második világháború után, ugye az volt, hogy akkor jó, intézzétek, amit akartok, majd az ENSZ valamit csinál.
Hát ki mondta ezt kinek?
A britek mondták az izraelieknek.
A zsidók, mondjad, hogy a zsidóknak,
a palesztinoknak, hogy akkor csináljatok azt, amit akartok.
Ja, hogy le vagytok ti szarva.
Mi elmegyünk innen.
Mi hazamegyünk,
ti meg csináljatok, amit akartok. Gyakorlatilag ennyi volt. És akkor,
de hogy odahagyták azt a területet, ami az ő fennhatóságok alá kellett?
Hát mert ez csak végülis mandátum terület volt, tehát igazándiból csak ilyen adminisztratív irányítás volt, tehát nekik sok hasznuk igazándiból ebben az egészből nem volt. Uh-huh. És akkor volt az, hogy ekkor kezdett el egyébként ugye a nem zsidó vallású népesség, nek ekkor jutott eszébe, hogy akkor már nekik is kéne. ha már egyszer a zsidóknak lehet, akkor nekik is legyen már.
Hogy akkor most, ha már akcióban.
Ha már akcióban, akkor ne az legyen, hogy akkor most jó. Mert oké, még az
elme... Ez jogos egyébként, ez jogos.
Hogy, oké, hogy elviselték az oszmánokat, elviselték az angolokat, de a zsidókat nem. Tehát, mert hogy az, ugye, ők úgy éltek egymás mellett, hogy azért egyik sem uralkodott a másikon, de igen. Ugye, ha az egész egy Izrael állam lenne, akkor egyértelműen ugye zsidó fennhatóság elé alá kerülnének ők is, amit viszont annyira már nem.
Már, de most akkor, most ez a háborgó kisebbség, ők voltak a palesztin, ők hogy hívtuk őket
ők ekkoriban? Nem hívták magukat akkor igazániból sehogy. Tehát olyan, hogy palesztin nép olyan nem volt. Tehát az igazándiból majdhogy nem Arafaték működése alatt kezdték el azt erőltetni, hogy akkor, hogy ők akkor a palesztin nép. Mert hogy ők nem, ők csak Palesztinában lakó arabok voltak. Muszlim vallású palesztin területen
élő arabok. De előtte nem is hívták magukat palesztinoknak?
Nem.
Yasser Arafat találta ezt ki? Vagy
igazán, de volt az ő köre, meg a
aki, mint tudjuk, elmondom, mert ez a Gombapresszó hallgatót folyamatában hallgató hallgatóknak tudnia kell, hogy én nagyon pici gyerekkorom óta tudom, hogy Yasser Arafat, ő a palesztinai felszabadítási szervezet végrehajtó bizottságának volt az elnöke.
Igen,
szép. Ezt megtanultam a Népszabadságból, azt hiszem 4 éves koromban.
Igen.
Nem, van később.
Tehát, hogy ők nem hívták magukat palesztinnak. Ők, tehát még akkor is, tehát nem azt mondta, hogy a palesztin népi felszabadító, hanem a palesztinai felszabadító.
Tehát, hogy amikor ki lett jelölve, csak hogy értem-e, amikor ki lett jelölve az új izraeli állam területe, akkor ebbe belekerült, benne ragadt egy arab kisebbség.
Többség.
Már hogy többség?
Hát arab többség volt. Tehát a muszlimok voltak többségben.
Ja, jó, igen, mikor megalakult Izrael, igen, persze, hiszen akkor, jó, igen, és nekik jogos igényként merült föl az, hogyha itt mindenféle jöttment népek saját országot kapnak, akkor viszont ők nemhogy nem szeretnének egyébként ebben a újonnan alakult országban egy elnyomott rész lenni, hanem ők is szeretnének egy saját országot maguknak. És erre miért mondta az ENSZ, hogy ez viszont nem szabad?
Nem, az ENSZ nem mondta, hogy nem szabad. Sőt, fel is osztotta a területet igazándiból. Oh. Csak nagyon hülyén.
De miért? Hogy kicsi, figyelj, apró szigeteket jelölt ki?
Én megnéztem, hogy az ENSZ-nek a 47-es vagy 46-os, vagy nem tudom mikori térképek alapján, hogy milyen elképzelések voltak az ENSZ-ben, hogy hogyan osszák fel.
Na és miért volt hülye?
Hát figyelj, tehát, hogy be voltak színezve foltocskák.
Tehát egymással nem érintkező részek?
Egymással nem érintkező. Például a gázai övezet, az ugye a Cisziordán övezethettől kurva távol van, és köztük semmi folyosó összekötetés nincs. Tehát egyedül, ami összefüggő, egybefüggő terület volt, az igazándiból a zsidóknak juttatott, tehát az Izrael államnak juttatott terület volt, ami ugye tartott a Fekete-tengertől egészen a Kabai-öbölnek a sarkáig. És akkor mindenféle foltokban meg bejelentettek, hogy akkor itt ez a barna folt, meg ez a barna folt, meg ez a barna folt, ez meg akkor legyen a palesztinoké, vagy hát akkor nem tudom még, hogy hívták őket. Tehát nem véletlenül nem találsz, hiszen most is úgy van a térképe, hogy Cisziordánia, meg gázai övezet.
Igen, ez tehát, zavaros, én még így, hogy nyitva van előttem a térkép, így sem teljesen értem. Jordánia az mi?
Jordánia az egy királyság. Az egy önálló külön királyság.
De nem jelöl, de Izrael is hülyén van berajzolva. Hát,
igen. De nagyon furcsa.
Zavaros ez.
Ez nagyon zavaros.
Ezért nem nézek én térképet.
Nagyon zavaros.
Mert Szíria meg Libanon, ez oké, ez rendben van. Irak, minden, ezek, Egyiptom. De hogy ezek, amit közre ölelnek rész...
Hát figyelj, ami ugye például, hogy neked nyilván mond valamit az, hogy Golán fennsík.
Hogyne.
Na, az például eredetileg szír terület volt, ezt aztán később az izraeliek megszállták, és maguknak úgy érezték, hogy ez az övék lesz. Tehát az is külön volt egy ilyen kis foltocska, meg most is az szerintem még.
Nem, azt már nem értem. Mert ugye ráadásul ez a hülye Google térkép mindig más mutat, hogy attól függ, hogy mennyire nagyítok
bele. Igen, akkor.
Tehát elveszítem az országhatárokat egy bizonyos nagyításnál.
Na mindegy, és a lényeg, hogy ez a felosztás, amit az ENSZ kezdeményezett.
Hú, te figyelj, te tudtad, hogy Szaúd-Arábia ilyen nagy?
Tudtam.
Kicsit lelapoztam, és látom, hogy itt nézd már. Na igen.
Na és akkor ugye ez volt, hogy akkor Izraelek azt mondták, hogy jó.
De már mikor mondták ezt?
Ez 47-ben, azt hiszem.
Hogy nekik ez így megfelel, nekik hogy lesz egy saját országuk?
Megfelel lesz egy saját országuk, és akkor meg is alapították az Izrael államot.
Ja, de várjál már, most arra nem beszéltünk, hogy oké, hogy az ENSZ hülyén jelölte ki, szerencsétlen hívjuk akkor palesztinoknak őket, az ő országukat, de hogy abból még nem lett semmi végül. Mert mondták, hogy ilyen hülye ország nekik nem kell.
Nem, mert hogy...
Vagy hogy igazából ezt mások nem nagyon akarták.
Mások, ne, hanem a palesztinok, mondjuk palesztinoknak hívjuk őket palesztinoknak, hogy ott pedig rengeteg belső feszültség volt. Tehát az izraeliek ezen a szinten egységesek voltak. Tehát, hogy ők azt mondták, hogy igen, akkor ezt mi megcsináljuk, és akkor mi állam leszünk. Ellenben ugye a maradék népesség... akik tényleg elég vegyesek voltak egyébként.
Jó, értem. Tehát ők nem mutattak fel semmi egységes akaratot. Hiába volt nekik egy Yasser Arafatjuk, attól ők még nem voltak.
Hát egyrészt nagyon sokan, akkor, amikor ez eldőlt az ENSZ-be, akkor nagyon sokan elspricceltek arról a területről, akik nem zsidók voltak. És másrészt pedig ugye ott az volt, hogy a környező arab államok viszont igazándiból ők kezdték ezt a feszültséget szítani, ezt az Izrael ellenes feszültséget, hogy ők voltak azok, akik azt mondták, hogy megalakult az Izrael állam, de ez itt nem kafa. Tehát, hogy akkor már inkább legyen az övék. Tehát ezt mondta az egyiptomi, a...
Már micsoda, hogy igazából ők nem támogatták azt, hogy itt egy új ország keretkezzen.
Ők egyáltalán nem, ők inkább azt gondolták, hogy jobb lenne, hogyha már inkább az ott lévő arab, vagy a környező arab országok. Felosztanák egymás közt, és akkor az sokkal kívánatosabb lenne.
Hát jó, de tehát volt egy ötlet, hogy jó, akkor most akkor itt egy zsidó állam fog alakulni, és akkor mondták a környező arab államok, hogy jó, ez tényleg, ez tök fasza, de inkább legyen az, hogy nem, hanem a miénk.
Igen.
De ez túl nagy kompromisszumkészségről nem árulkodik.
Nem. Indítottak is egy háborút, ezt az úgynevezett hatnapos háborút, amit egyébként Izrael aztán simán megnyert.
Ez már később volt.
Mert ugye addigra, tehát azért kellett az egy olyan jó 10-15 év, míg Izrael maga megerősödött annyira, hogy...
Még nagyszerű zsidó testvéreink betelepültek az új országba.
Igen. Tehát, hogy egyrészt ugye nagyon sokan aliáztak oda Izrael területére.
Na,
és,
de oké, végül is megalakult Izrael.
Megalakult Izrael.
A környező arab államok duzzogva, de tudomásul
aztán
vették.
Valahogy tudomás, hát...
Jól láthatóan vonalzóval van rajzolva. Minden határvonal az országban.
Hát Izrael esetében azért nem annyira.
De.
Ja, jó, igen, tényleg a Jordán határ az tényleg egy nagyon...
Meg az iraki, meg a szír is, meg a szaudi is.
Irak nincs.
De van egy nagyon pici.
Nincs.
Jó az Jordánia, de de ez mind vonalzóval van.
Vaj, igen. Tehát, hogy igen, hát Jordánia meg abszolút vonalzóval van.
Na jó, figyelj már.
Na mindegy, és akkor az volt, hogy egyrészt ugye, ja, és másrészt pedig azt azért érdemes tudni, hogy a jelenlegi Izraelnek a területét akkor, amikor ugye Izrael állam megalakult, akkor nagyjából a 10%-át művelték meg. Tehát a 90% az műveletlen terület volt. És ugye ezt viszont az oda betelepült zsidók voltak azok, akik egyébként ezt az egész területet...
Művelés alá vonták,
és egyébként pedig tényleg, tehát hogy olyan viszonylag virágzó gazdaságot hoztak létre, ami egyébként előtte nem volt.
Uh-huh. Igen, értem.
És ugye végül is, ugye akkor, amikor megalakult Izrael, akkor azt hiszem, tám valami, nem tudom, most nem akarok hülyeséget beszélni, de
az semmiképpen.
Ilyen félmilliós zsidó közösség volt, mert ugye azért már oda bealiáztak már a második világháború előtt is, főleg ugye a Németországból, vagy a német hatásra menekülő zsidók egy része az már oda ment. És nagyon gyorsan felment, nem tudom, azt hiszem, ilyen 4 millió környékére, és azt hiszem most talán 9 milliós, valami ilyesmi.
Jó, ezt értjük, hát tehát, hiszen egy népnek igen. végre van hazája, akkor miért is ne ott élne?
Úgyhogy röviden ennyi a...
De figyelj már, Tibi, most mi van a gázai övezettel? És végül is, tehát nem, mert most csak éppen belekaptunk ebbe. Tehát végül is, akkor hívjuk palesztinokat őket továbbra is.
Jó.
Nekik, tehát hol van az ő igazságuk? Hol van az, ennek a népnek az igazsága, ami miatt ennyire zavaros ez a mai? Mert amit te most elmondtál, ez egy teljesen tiszta sor. Van egy ország, végül is a szomszédos államok is tiszteletben tartják, van egy kisebbség, most már kisebbség, ami egyébként elég heterogén, ha jól értettem a szavaidat. Tehát,
hát hogy... most már nem.
Az na jó,
tehát azért nagyon, például az ott élő keresztényeknek a 80-90%-a elmenekült a palesztin területekről.
Na jó, de hogy olyan, mint hogy palesztin ember, azt mondod, olyan nincsen.
Hát, olyan, hát most már talán valahogy, de hogy ez nem olyan régi. Tehát, hogy ők nagyon sokáig nem tartották magukat palesztinnek.
Na, oké.
De mindegy.
De, de van-e a nemzetközösség tagállamai által elfogadott status quo ott a helyszínen, van egy új állam, vannak határai, van himnusza, van zászlója, van mindene, akkor hol van itt az igazsága a palesztinnek?
Tehát ebből a szempontból nemzetközileg elismert a gázai övezet is, mint palesztin terület, és akkor... Cisjordánia is, mint palesztin terület.
Igen?
Igen. Tehát az nemzetközileg elismert. Tehát ott igazándiból az abszolút, tehát a zsidók a Cisjordánián ott néha vitatkoznak, mert ugye oda bekerül.
Akkor meg hol van az izraeliek igazsága?
Az izraeliek igazándiból ugye nagyon, akkor, amikor oké, elfogadták ezt a megosztottságot első körben, és ugye megerősödtek, és amikor megerősödtek, akkor azt gondolták, hogy figyeljetek, nem kell Palesztina. Tehát, hogy szüntessük
hogy már. Nekik azok a részek akkor is kellenek, amit egyébként az osztozkodás közben igen, nem nekik adtak.
Igen, oda. Tehát, hogy kéne Cisjordánia is, meg kéne a gázai övezet is.
Mire fel?
Mert ott nagyon furcsa. Mert hogy ugye az izraeli területet, azt a arabok, az izrael államot, mint olyat, arab nyomásra, meg az ott élő arabok, és azt mondták, hogy ők nem ismerik el. Tehát, hogy ők folyamatosan harcoltak azért, hogy ne legyen izrael állam. Tehát, hogy ők folyamatosan támadták egyébként a meglévő és a nemzetközi...
Jó, tehát ez mindenki, tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy én az előbb elmondtam, hogy végül is megalakult, aztán próbálkoztak, de nem sikerült megszüntetni, akkor utána meg mindenki visszament haza, és akkor élt tovább, hanem ez egy forrongó helyzet.
Ez egy abszolút forrongó helyzet. Ez gyakorlatilag amióta Izrael állam megalakult, azóta ez a helyzet. Mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy Izrael nem ismerik el egyszerűen Izraelt, mint létező államot. És ez egyébként nagyon... Tehát amikor támogatást adnak mondjuk az egyiptomiak a gázai övezetbe, adott esetben, vagy Jordánián keresztül Cisjordániába a palesztin területre, akkor azért abban benne van az is, hogy gyerekek, azért légy szíves, de baszogassátok Izrael államot, mert hogy ő nem.
Sőt, és hát az izraeli öntudatnak egy nagyon komoly része az állandó veszélyeztetettség.
Igen, tehát hogy azért nem véletlen
hogy
az.
Hogy mindenki el akarja törölni őket a föld igen. színéről.
Hát ha nem is mindenki, de az összes szomszédja.
Hát nem mindenki, de most itt erről a területről igen. beszélünk.
Tehát, hogy ez az a konfliktusnak az alapforrása.
Most például, na jó.
És akkor Izrael pedig úgy volt vele, hogy ha már egyszer őket állandóan támadták, akkor ők meg úgy érezték, hogy akkor visszatámadnak, hogy ne fenyegesse őket már ez a akárkicsoda. Tehát, hogy hiszen Izrael egyébként megszállta a gázai övezetet annak idején, hiába volt egyébként az kijelölve, palesztin területnek, meg megszállt a Cisziorgánia.
Tehát, hogy nekik is
részé.
Volt egy mondásuk, hogy ott egyébként egy őket veszélyeztető gócpont van, és akkor már inkább megelőzik a bajt.
Igen.
Tehát nekik meg ez volt a mondás.
Nekik meg ez volt a mondás, hogy igen.
És erre meg teljesen jogos volt az a mondás, hogy mi a fasz kerestek ti itt, mondták erre palesztin igen. testvéreink.
Igen, kb.
Nagyon, nagyon, nagyon nehéz lenne itt bármilyen igazságot tenni. Én már így ez gondolom. Alapján a kis ismertető alapján.
És ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsített.
Én most tudtam meg, hogy a gázai övezet Egyiptommal határos.
Igen. az volt, tehát például Izraelnek volt egy olyan ötlete is, hogy akkor azt megcsatolják Egyiptomhoz, az kész.
És?
Egyiptom megmondta, hogy neki ezt korvára nem kell. Mert ugye akkor, amikor volt az egyiptomi-izraeli háború, amikor ugye Egyiptom elfoglalta a sínai félszigetet.
Anwar Sadat és milyen Begin?
Menachem.
Menachem Begin, emlékszem, a nagy béketárgyalás.
A nagy Camp David.
Bizony.
Béketárgyalás. Ugye akkor vonultak vissza.
Carter elnök. Emlékszem.
Akkor vonultak vissza az egyiptomi, az izraeliek a sínai félszigetről.
Várj, akkor már megnézem, bazd meg, hol van a sínai félsziget. Most már azért vizek, kupálódják már ki.
Például Sharm el-Sheikh, ahogy nekem egyszer volt szerencsém nyaralni, ez ugye hát a sínai félszigetnek a déli csücske.
Nem tudom, Tibi, hogy a sínai félszigetet te hogy érted?
Hát ami a Szuezi csatorna és a Kabai öböl között van.
A Kabai öblöt sem találom. Ja. A földközi tengerhez képest hol vagyunk? Ja, dél-sínai.
Igen.
Ez van kírva, hogy dél-sínai és észak-sínai. Akkor ez maga, ez a... Ja, hát ez egy kurva nagy, ez volt a félszigetnek?
Igen.
Hát ez a félsziget. Van két öböl. Jó, hát végül is a két öböl között.
Két öböl között van, tehát ez egy hívó félsziget.
Jó, tudom én, hogy úgy is hívják, hogy sínai félsziget. Igen, mi van sínai félsziget? Az Egyiptom.
Az Egyiptom, de azt ugye azt Egyiptomtól foglalták el az izraeliek.
Ó, világos, annak világos. Idején. Tehát ez volt a tétje annak a háborúnak és a béketárgyalásnak.
És akkor a béketárgyalásokon az volt, hogy jó, akkor a zsidók visszavonulnak a régi ENSZ határok mögé, de egy cserébe ott hagyták, mondom ezt a nagyon szép időt, üdülő helyet, Sharm el-Sheikhet, ahol én is nyaraltam, mert azt a zsidók alapították.
Igen.
Igen, tehát azt ők.
Jó, ezt most én nem találom, de annyira...
Mert lent van alul a
Ja, hogy legalul van.
Legalul van.
Sharm el-Sheikh, ott van.
Igen. Na, mindegy.
Sharm el-Sheikh. Nincs bedre.
Össze-vissza írják egyébként, tehát.
Jó, Tibi, képzeld el, én most ebben a pillanatban úgy érzem, hogy értem, miért kilátástalan ez az egész. Eleve ugye Izrael állam a benne lakó zsidó testvéreinkkel folyamatos veszélyben érzi magát.
Abszolút.
És teljesen jogosan, hiszen Igen. erre minden oka megvan, hiszen a létezése óta folyamatos támadások keresztüzében
áll. Így van.
Ezért ők egy offenzív magatartást választottak inkább, hogy akkor már inkább ők támadgatnak körbe-körbe.
Főleg azért, mert ugye nekik azért a fegyverzetük, meg a technikai tudásuk.
Hát nem véletlen. Ezek. Meg a titkosszolgálatuk, meg nem tudom, hiszen szüksége van egy állandó veszélyérzetben, magát veszélyérzetben érző népnek arra, hogy megvédje magát. És akkor erre fel meg nyugodtan mondhatják a szomszédai, hogy bazd meg, mi szóltunk előre, hogy ez egy kurva szar ötlet volt, hogy ide raktátok Izraelt. Hogy vigyétek el innen a picsába, Ugandába.
Tehát ez a...
Értem. Ó, de nehéz. De nehéz
ez
ügy.
Egy kurvára nehéz ügy.
Eleve...
Tehát akkor, amikor, és ráadásul ugye a palesztin területeknél az is egy nagyon-nagyon furcsa része ennek a történetnek, hogy a palesztinok, például ugye a gázai övezetben a Hamas nevezettő szervezet az, aki uralkodik, még Cisziordániában a palesztin hatóság, mert a gázai területen a palesztin hatóságot a Hamas egyszerűen kinyírta. Mert ők úgy érezt, mert hogy a palesztin hatóság az megértőbben viszonyult Izraelhez, és ezért aztán az aktívabb fegyveres emberek.
Világos. Tehát azok, a választásokon, ahol egyébként a Hamas győzött, ott ők ezzel a választási programmal indultak.
Meg hogy a fegyverrel, tehát hogy azért ott nem csak a választás volt, ott
irgalmatlan. De az a hír járja, hogy az ottani palesztinok egyébként, ha most lenne egy választás, simán megválasztanák a Hamaszt.
Mert félnek, mint a rossz sem.
Igen?
Igen.
De miért nem költöznek el? Vagy ez nem ilyen
egyszerű? Tudna. Nem. Hát most például
jó,
nem.
Értem én, hogy ez most...
Eleve nem tudnak, mert Izrael felül ugye zárt fal van, tehát Izrael felül. Izrael ugye engel át palesztinokat dolgozni Izraelbe, tehát ők mehetnek, bejárhattak.
Igen.
Most éppen nem, de korábban azért jó néhány tízezer palesztin az Izraelbe talált munkát. De Egyiptom például fullra lezárta a gázai határt, tehát ott se kisebbe. Azt most nyitott.
Egyiptom nem túl jó fejebben.
Egyiptom egyáltalán nem jó fejebben. Egyáltalán nem jó
fejebben. És elég régóta nem jó fej.
Igen.
Hmm.
Tehát emiatt aztán rohadt nehéz ez az egész. Meg azért, tehát a Hamas meg azért mondjuk gondolj bele, hogy a gázai övezetet nem tudom, hogy képzeled el magadba a fejedbe.
Hát látom. Ja, hogy néz ki?
Hát, hogy körülbelül hogy néz ki, mondjuk belülről, tehát.
Homok sivatag.
Nem.
Homok és kő sivatag.
Nem.
Nem?
Nem. Hm. gyakorlatilag gondol bele, hogy 300 négyzetkilométeren lakik körülbelül 2 millió ember. Tehát gyakorlatilag az rengeteg. Tehát gyakorlatilag nagyon sűrűn beépített terület. Igen, tehát a város városát. Egyébként, ha
igazad megnéz... van tényleg, mint egy összefüggő város, úgy néz ki.
Úgy néz ki. Mint. És ha megnézel egyébként itt a 2020-as fényképeket, akik ott mondjuk a Gáza jövezetben vagy Gáza városában készítettek, nem tudom én, akik éppen arra jártak, megföltették a Google-ra, akkor majdnem, hogy azt mondod, hogy tök jó tengerparttal, tehát nagyon remekül lehet strandolni, meg nem tudom, micsoda. Tehát, hogy azok a képek meg úgy néznek ki, mint egy ilyen, hát mint egy üdülőhely mondjuk így. Hát egy kis épületek, szállodák, nem tudom én. Tehát viszonylag jól kinéző, ami most egyébként kurára romos, mert ugye szétlőtték egy jó részét. De akkor, mit tudom, 2020-ban meg egy ilyen, jó, nem volt élhető annyira, mert ugye azért nagyon sokan voltak, és nagyon magas volt a munkanélküliség. Tehát emiatt aztán nagyon sokan nyomorogtak, tehát nem éltek túlságosan jól. Sokan csak arra vártak, és azért is támogatták a Hamaszt, mert a Hamasz azért osztogatott segélyeket, amiket ő kapott, ugye a Hamasz kapta, ő szedte össze a pénzt, amit majd összedobtak neki innen, onnan, amonnan, Dubájból, meg Katarból, meg nem tudom honnan, meg Iránból. És egyébként azt például érdemes tudni, hogy a Hamasznak a vezetői, a legfelsőbb vezetők, mondjuk az a nem tudom, 3-4-5 legfelsőbb vezető között, egyébként azt hiszem, hogy nem jelen pillanatban, tehát még a háború előtt sem Gázában éltek, hanem az egyik Katárban, a másik Dubájban, és mindegyik dollár 100 milliós most volt, vagy dollár milliárdos. És egyébként meg szartak a szerencsétlen palesztinok fejére, mert nekik a hatalom kellett alapvetően. Tehát emiatt is szar a helyzet, hogy azok a vezetők, akik meg tényleg abban voltak érdekeltek igazán jobbára a végén, hogy minél több pénzt csináljunk ebből az egészből, és úgy szarták le az átlag palesztin embereket, mint ahogy vannak. Tehát nekik aztán tényleg nagyon sokan mondják palesztinok, akik egyébként komolyabban veszik magukat meg az országukat, hogy a palesztinok legnagyobb ellensége a Hamasz.
Sok szempontból. Igen, ezt hallottam már én is, igen. Figyelj, Tibi, még egy-két percben még sűrítsük bele azt, hogy végül is ez a most zajló háborús konfliktus, ez végül is hogy indult, és hogy ezt értjük, vagy nem értjük?
Nem értjük. Nem csak mi nem értjük, szinte senki nem érti. Mert hogy annak, tehát a Hamasz pontosan...
Várjál, mielőtt ez a nagyívű rakétatámadás indult a gázai fenség felől Izrael, vagy mit bombáztak, Hebront, vagy mit bombáztak, vagy mit rakétáztak?
Igazándiból ugye először tehát megbombáztak minden nagyvárost.
Jó, de várjál, tehát amikor tehát ezzel indult most, azt megelőzően mi volt?
Semmi, hallgatás. Semmi sem volt. Semmi. Nagy hallgatás.
De elég hosszú
volt.
Idő óta.
Nagyon hosszú ideig nem történt semmi.
Mert hát mióta én az eszemet tudom, a híradásokban mindig is az volt, hogy mindig volt valami balhé ezen a területen. Mindig. Tehát az, hogy én például meghallottam Beirutnak a nevét hírekben, akkor abban a mondatban, de legmesszebb a következő mondatban biztos, hogy szerepelt a bomba szó.
Jó, Beirut, Libanon.
Tudom, ja. de hogy a terület. Meg aztán ugye jöttek az Izrael, ilyen a háború, az Izrael, olyan háború, aztán Izrael nélkül is voltak ott háborúk, igen. Nem is kicsi, meg rövid háborúk, hogy itt mindig bazd meg valami volt.
Itt mindig volt.
És ahhoz képest meg, most legalábbis én, de lehet, hogy csak a figyelmetlenségem okán, elég régóta nem hallottam.
Nem voltak komoly. Nem.
A gázai fenség néha elhangzott a hírekben, meg voltak ilyen.
Nem, a Golán fenség volt. A gázai az a tenger.
A gázai övezet, Golán fenség, igen. Hogy, tehát kisebb-nagyobb összetűzések.
Igen, voltak, mert ugye a Libanonban ugye ott van a Hezbollah. Ugye ők északról támadják Izraelt, szóval, ott volt a kisebb határvillangások, szóval, de egyébként semmi.
Mi az, hogy nem értjük?
Nem tudjuk, tehát ez senki nem, igazán tehát mindenki azon tököl, hogy ez orosz és iráni kezdeményezés volt-e.
Az irániak, ők az oroszok, ha vannak pacsikon.
Hát ebből a szempontból tényleg. Igen.
Ó, én Iránra jobbat képzeltem.
Ne képzeljük. És hogy az oroszoknak, de ez is csak feltételezés, tehát nem tudjuk, tehát senki nem igazolta még, hogy igazándiból az oroszoknak azért volt ez egy kicsit fontos, hogy az orosz-ukrán háborúról egy kicsit elterelje a figyelmet.
Ah, de ennek már hallottam én pont az ellenkezőjét is, elemzői oldalról. Ú, de milyen kifejezéseket tudok, hogy elemzői oldalról hallottam dolgokat.
Tehát, hogy ezt nagyon nehéz visszafejteni. A Hamas pontosan tudta, amikor végrehajtotta azt az irtozatos öldöklést, amikor kitörtek ugye az övezetből, és a
most láttam videót, én
környezők településeket megtámadták, és tényleg tök számolatlanul, és gondolkodás nélkül megöltek mindenkit, és vittek el. Pontosan tudták, hogy Izrael nem fogja ezt annyiba hagyni.
Igen.
Tehát nyilvánvaló volt.
Igen.
És nem tudjuk, és ők sem mondták, hogy ezt miért csinálták.
Azóta se?
Azóta se.
Ezen jártak picsáját. De akkor várjál, akkor viszont mi... Jó, akkor még utoljára azt magyarázd el nekem, úgyhogy megértsem, hogy miből táplálkozik a nemzetközi palesztin szimpátia, ha van ilyen, mert van ilyen.
Van. Tehát abból a szempontból...
Azért, mert hogy Izrael visszatámadott emiatt, vagy mi? Vagy igen. Túl drasztikus volt az, amit Izrael művel
most? Vagy az, hogy igen, tehát, hogy... Tehát egyrészt, másrészt pedig szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy egyébként van egy ENSZ által elismert palesztin állam.
Na, hogy kik terület, közül nem tudják.
Akik egyébként palesztin barátok.
Ja, értem.
Tehát, hogy azt gondolom, hogy...
Tehát, és én is, aki én se tudtam, és azt mondtam, hogy miért ne érdemelnének meg ők is. Ráadásul most látom, hogy milyen picike.
Tehát a cisziordániai terület azért az kurva nagy. Már jó, nem kurva nagy, de
az nagyobb,
azért az nagyobb, jóval nagyobb. És az a palesztin hatóság felügyelete alatt áll. Tehát az ENSZ által elismert palesztin állam.
Jó, figyelj Tibi, nyilván nem azzal a célra gyűltünk most ma itt össze, hogy megoldjuk ezt a konfliktust, de én szentül hiszem, hogyha én nekem egy kicsit könnyebb volt most, vagy eligazodnom, akkor a hallgatóknak is. Jó van. Mondjuk neked könnyű, mert te láttam a térképet erről.
Megjártam arra.
Megjártál is arra. Nekem ez is hatalmas tanúság, hogy most végre megtudtam, hol van Izrael. Nem, a gázai övezetet tényleg fingom nem lett volna, hogy hova rakjam. De azt sem tudtam, hogy a tengerparton van.
Tényleg...
Igazából a méretekkel nem voltam tisztában. Aha. Tehát az, hogy Szaúd-Arábiához képest Izrael egy kutyafing.
Igen.
Nagyon fura. Izrael mondjuk mint két Kuwait. Jó, kicsivel több. Meg Egyiptomot is nagyobbnak gondolt. Jó, de még visszatérek majd. Adás után még visszatérek a térképhez majd. Na jó van, Tibi, én azt mondom, hogy de ha te is beleegyezel, hogy akkor ezt itt most elvágjuk.
Vágjuk el, igen.
Vágjuk el. Aztán majd, hogyha a hallgatók felvilágosítanak minket, hogy hány ökör baromság hangzott el.
Mennyit tévedtünk,
akkor visszatérünk el. Jó. Már, jó? Meg hogyha mi úgy érezzük, hogy itt az idő egy kis újabb zsidózásra. Ez volt a Gombapresszó történelmének legszínvonalosabb zsidózása. Eddig alacsonyan szárnyat. Pici zene után folytatjuk. Képzeld, eszembe jutott, hogy a hallgatói leveleket nem olvastam föl. Megengedett, hogy elhadarjam őket?
Persze.
Mert nem, de ne legyen már az, hogy írnak szegények, aztán meg azt nem kerül be. Kedves Tomi, Tibi, egy személyes képet szeretnék megosztani veletek, és valóban volt itt egy kép, amit most nyilván nem tudok megmutatni nektek. A Solymári Kálvárián, vagyis a Szélhegyen készítettem ezt a képet ma délelőtt. Felérkezve rögtön, ahogy megláttam az objektumokat, Jézus és a jelző rakéta földi megjelenése volt az első asszociációm. Ezek szerint tényleg volt neki. A képen kettő gyermeken mászik a jelző rakéta állványán, amit a geodéták tévesen háromszögelési pontként neveznek. Előtérben pedig Attila barátom, akinek a társaságunk hajnalán ajánlottam a gombapresszót, és azóta is lelkes hallgató. Köszönjük az elmúlt két évtizedet, köszönjük a sok élményt, érdekfeszítés, Tamás! Mi is köszönjük neked. A képen egyébként azt hiszem kettő vagy három hatalmas keresztfont látható, és egy háromszögelési pont, mint rakéta kilövő. Csengének üzeni Kata. Csenge. A Waldorfban, zárójelben Ovi és iskola, is énekeljük minden évben ezt a Laterne, Laterne. Te itt voltál azon az adáson?
Persze. Igen.
Ez a magyar szövege. Ölelés, kurva jók vagytok, Kata. Kis lámpás, hozzá, nem, nem emlékszem a dalamra. Itt van leírva a magyar szöveg. Csenge, majd ezt átadom neked, hogy ezentúl magyarul is tud énekelni. Következő. Szia, Tomi! Jelzem, Tibi nem dolgozta fel a témát házi feladatként, amiről írtam neked. Christopher Linder úszó, akinek levágta a végtagjait a vonat.
Tényleg nem.
Én utána néztem, de levágta. És valami nagyon újszerű, forradalmi művégtag gyártó céget alapított. De ennyi. Egy ember, egyébként vannak nagyon jó képek, az egyik karja maradt meg, és ilyen paraúszó volt ő, és nem, egyszerűen nem akart beletörődni abba, hogy tolószékbe kényszerüljön élete maradék rész. Egy nagyon fiatal ember, nagyon fiatal. És próbálkozott a már meglévő technológián alapuló művégtagok használatával, de valahogy még a legkisebb kőre lépve is azonnal felborult, mint egy Kejfej Jancsi. Nem, pont nem, hanem mint egy Jancsi bohóc, vagy hogy mondják? Felborult, kész. És ezért valami, én már nem mentem tovább, mert magyar nyelven természetesen már ilyen mélységben nem találtam róla, hogy ő cége fejlesztette ki, és egyébként gyönyörű fotók vannak. Fekszik a füvön hanyat, és ki van rakva, mintha ilyen darabkákból lenne kirakva az ember, hogy az egyik keze megvan, de van az egy műkar, meg két műláb, de le van szedve, és egy kicsit arrébb rakva. Tehát mint a darabokból lenne, mintha elesett volna, és szétesett volna az ember. És mindig mosolyog meg. Szóval nagyon szép képek. Lehet, hogy berakok majd a show notes-ba. Kedves Tamás! Szeretem ezt a levelet. A legutóbbi adása, jó, hogy rosszul van érve az adáshoz kapcsolódóan, szeretnék felajánlani néhány fotóalbumot. Egy kedves külföldön élő barátom jár rendszeresen Lapföldre fotózni. Több könyvet is kiadott már, ezek közül az egyik a Számi Ima címet viseli. Minden kép mellett van egy valódi számi nyelvű költőnő verse. Ha tetszik, akkor akár több példányt is szívesen viszek nektek. Üdvözlettel, Gyula! Kértem tőle 2-3 darabot. Jó, és akkor jut nekem is. Jó? Egy jó kis lap, fotóalbum, számi versekkel. Imádom. Tessék. Jó, és akkor itt van még egy levél, amiben Péter hallgatónk ajánlotta nekem az Offenbach adást. Ezt is berakom a show notes-ba. Ezek voltak a hallgatói levelek, Tibi. Ezeket mindenképpen szerettem volna elmondani. És akkor most Caravaggio és vagy Cavaraggio ról mit szeretném mondani? Szeretem, amikor festészetről beszélünk. Leonardo-ról, ott is de sokat tanultam, hogy Leonardo igazából egy nem milyen szarfestő volt. Igen. Emlékszem. Nagy rácsodálkozásom volt. Most is ilyesmit fogunk megtudni?
Most az emberi részét is visszafejtjük egy icipicit. Na meg nézd. A művészeti részét is.
Jó van, de ne legyen nagyon hosszú.
Nem lesz 40 perces.
Nem vehetjük el az időt a Hernádi Judit 4 órás podcast elől.
Mert hogy csak onnan jutott eszembe, hogy egyrészt belefutottam Caravaggioba, tehát hogy egy filmnek egy részletét lát, mindegy, és akkor közben rájöttem, hogy én még középiskolás koromban én őt imádtam. Tehát, hogy én istenként a festészetét, tehát, hogy istenként néztem azt, hogy ez az ember,
beírom,
ez
Tibi,
micsoda,
hogy
kurva jó képeket tényleg? Festett.
Nehogy az legyen nekem, mint Leonardo.
Nem.
Caravaggio.
Caravaggio.
Caravaggio. Caravaggio, kérlek szépen, nekem is tetszik. Tehát nekem is tetszik.
Ő például, ő volt az, aki megújította sok szempontból.
Tibi, ezek közül ismerek néhányat.
A festészetnek a szabályait. Tényleg. Például, hogy akkor, amikor megnézed, hogy mit tudom én, a reneszánsz festők, meg a Michelangelo, meg nem tudom, Raffaello, meg megfestettek embereket, emberábrázolásokat, azok ilyen nagyon szép, sima bőrű, gyakorlatilag ilyen...
Ezek itt...
Nem, ezek nem.
Belenagyítok majd.
Tehát, hogy... És Caravaggio volt az, aki azt gondolta, hogy egyrészt, hogy ezt a kicsi, hogy mindent így el kifényesítünk, ami ugye a megelőző festészetben volt, hogy ő pedig az volt, hogy mindent, ő a fényárnyékokkal nagyon jól játszott.
Igen, igen. Már Rembrandti
fényárnyékadások. És másrészt pedig ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ha egy, tehát hogy nem kell mindenkinek szépnek lenni egy festényen.
Na, azt, jó, ezt már értem. Tehát valóban nem csak szép ember, sőt, leginkább nem szép emberek igen. szerepelnek a képeken, de az arcuk sima. Tehát nem az van, hogy ragyás, vágott arcú emberek szerepelnek.
Igen, tehát hogy nem szépek.
Jó, azt értem, igen. Kifejezetten torszülöttek is vannak köztük.
Tehát nagyon, tehát hogy ő jelentős
torszülöttek nincsenek.
Szerepet játszott. Tehát azt hiszem manierizmusnak hívják, de nem most ebben Manieri, nem
volt. Azt én ismerem, van ilyen szó.
Hogy azt hiszem ő volt, őt tekintik azt hiszem az alapítónak.
Ez nem a modorosságnak egy ilyen elfélmés?
Azt hiszem nem. De lehet, hogy tévedek. Most itt tényleg
vagy a
csak az emlékeimre hagyatkoztam.
Vagy a híres ostyagyártónak. Na igen.
Na mindegy, a lényeg, hogy...
Nagyon szerette megörökíteni, ahogy így nézem, a lefejezés...
Tehát ő volt az,
intézményét, aki, ahogy nézem, itt legalább három kép van lefejezésről.
Tehát, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy ábrázoljuk úgy a világot, ahogy van. Tehát, hogyha egyszer lefejeztek valakit, akkor csapjuk már le, és akkor folyjon ki a vér a nyakából, vagy nem tudom.
Értem, mit mondasz.
Tehát, hogy ő mert hogy addig meg egy kicsit ilyen szimpadias volt. Tehát, hogy azok a festmények, amik korábban a reneszánszban megjelentek, azok sokkal inkább ilyen szimpadias, tényleg fényesítsük ki, minden csillogjon, villogjon, legyen aranykeretbe, meg nem tudom. És ő volt az, aki sok szempontból ezt a festészetet megújította. És van egy... Ami egyébként, mert ugye én akkor még 10 éves koromban, amikor magát a festészetét néztem, ugye az életével nem foglalkoztam, igazándiból csak a festményeivel. De hogy például ő volt az, és ő nagyon kivételes ebből a szempontból, akinek ezt a megújító képességét, ezt nem megvetéssel szemlélték, hanem egy végtelenül befutott festő lett belőle.
Hát pedig nem ez volt az általános az emberiség történelmében, az újítókkal kapcsolatban.
És ráadásul, hogy a Caravaggio-nak az apukája az, hát azt hiszem, valamelyik Sforza hercegnek volt az építésze, azt hiszem. Caravaggio-nak a neve szintén egy falu. Tehát, hogy ő pedig...
Jó, hát igen, jó, azt tudjuk, hogy sok település névből lett aztán név.
Mert hogy az apukáját valami, nem tudom, Luigi Forellinek, nem tudom, minek hívták, ő meg Michelangelo Caravaggio, akármi, nem tudom, micsoda. Na mindegy, tehát, de ez csak tényleg Offenbachhoz egy kicsit visszautalva, tehát, hogy ő is település névből lett. Másrészt pedig az élettörténete is egy rendkívül, mondjuk így, hogy az ő élete rendkívül érdekes és mozgalmas volt. Például az, hogy bár az apjukája meg a, tehát hogy nem éltek annyira rosszul, és őt nagyon korán az apukája beadta ilyen festő tanoncnak, vagy festő iskolába, és hagyták is őt a francba magára. Tehát, hogy a családja aztán nem nagyon foglalkozott vele, ezért aztán ő egy meglehetősen...
Hányban járunk egyébként?
Hát ő 1571-ben született.
Ja.
És akkor mindegy, nagy nehezen ott, tehát hogy megtanult festeni, vagy hát mindegy.
Jó, ennyire részletesen elmond az életét.
Jó, nem akarom részletesen. Ami érdekes ebben az egészben, még pluszba, hogy ugye az apukája révén viszont ugye neki voltak olyan ismerősei, mert hogy ugye az apukája az a Sforza hercegnek volt az építésze, a Sforza hercegnek meg volt ilyen meg olyan barátja, meg azoknak is volt gyereke, akik... Na mindegy, tehát ő volt az, akinek voltak viszonylag tűrhetően jó kapcsolatai az akkori olasz városállamoknak a befolyásosabb embereivel.
Igen.
Egyrészt.
De ez miért érdekes?
Ez azért érdekes, mert hogy egyébként pedig emberileg ő egy végtelenül krakéler, állandóan verekedős,
igen,
állandóan kötözködő figura volt, akivel egyébként azt mondják, hogy nem nagyon lehetett kijönni. Mert hogy gyakorlatilag mondjuk a harmadik szóra már ütött.
Tényleg egy verekedős festővel van dolga?
Rendkívül verekedő. Egy embert meg is ölt.
És festhetett tovább?
Hát és akkor az volt, hogy mikor
már... a középkorban mindent lehetett.
De úgy, de mert úgy volt egyébként, hogy amikor már mondjuk az akkori uralkodó város, nem tudom én, mondjuk Firenze, most mondok valamit, úgy érezték, hogy nekik akkor már tele van a tökük Caravaggio-nak a ügyeivel, nem a festményeivel, mert azt nagyon szerették, akkor tovább állt és átállt, elment Rómába, Rómából elment Máltára, ott egyébként például tagja lett a máltai lovagrendnek, mert hogy a máltai lovagrend vezetőjéről festett egy olyan baromi jó képet, hogy azt mondta a lovagrendnek a vezetője, hogy ezért te meg fogod kapni a lovagrendi tagságot. Na mindegy, tehát, hogy ebből a szempontból meg ugye rohant egyik városból a másik városba, mert mindenhol egy idő után tele lett a töke az akkori vezetőknek azzal, hogy Caravaggio ugyan baromi jól fest, de iszonyatosan szakadék ember, mert állam verekszik, nem lehet vele rendesen kijönni. Ja, és ráadásul ezt ne felejtsük el, ezt csak azoknak mondom, akik mondjuk Caravaggio kiállításra vinnék 18 éven aludt gyermekeiket.
Na, mivel fognak találkozni? Csak nem van pöpös tartalom.
Hát van pöpös tartalom, egyrészt.
Mert lefejezés tartalom van ott.
Igen, de van pöpös tartalom is. Tehát vannak neki egyébként határozottan homoerotikus képei.
Jézus Mária!
Másrészt pedig egyébként pedig ő maga is az volt.
Nem mondod. De hát erre ment ki az egész történetmesélésed, hogy a végén lebuzizzad szerencsétlen Caravaggiót. És legalább büszkén viselte? Nem, akkoriban ez nem volt
nagy szégyen. Volt a nagy izé. Tehát például tehát az első befutott festménye is ott jöttek, hogy nem tudom, a firenzei, akár fő, akárki, akivel jóba lett, ő futtatta.
Így mondod, hogy jóba lett. Tényleg így beszélsz homoszexuális testvéreinkről, hogy jóba lettek?
Tehát ő is futtatta.
Nem úgy.
Nem úgy, hanem mint festő.
Na jó, ez hülye történet. Vagyis hát nem, ez nem hülye történet, jó, ez szép, ez így, de fura mód, nem tudom mire vélni, hogy ezre futott ki az egész, hogy homoszexuális.
Ja nem, nem. Tehát, hogy ez csak
figyelj már, de ha már itt tartunk.
Rövid érdekesség.
Ugye mostanában a magyar politikai élet apró rezdül és nagyobb rezdüléseiről levettük a mutatójunkat.
Igen.
Nem nagyon szoktunk erről beszélni, mert szerintem semmi olyan nem történik, ami... No, mindegy. Szóval, de azt mondja, a Nemzeti Múzeum éléről leváltották el Simon Lászlót. Ez felveti a kérdést, hogy egy Caravaggio kiállítást meg lehet-e rendezni korhatár tilalom nélkül akkor most Magyarországon, vagy nem? Ha homoerotikus festmények vannak kiállítva. Tehát a törvény megfogalmazása szempontjából van-e különbség a fotográfia és a festmény között?
Nincs.
Nincs, ugye?
Nincs.
Tehát mindenféle képi ábrázolás tiltva van 18 éven aluliak számára jelzés nélkül.
Sőt, nem csak képi ábrázolás.
De egy Caravaggio könyvet sem lehet fóliázatlanul árulni akkor.
Tehát hogy azért mondjuk úgy, hogy tehát ha elolvasnád a törvényt, én próbáltam értelmezni.
Soha nem fogom elolvasni.
Próbáltam értelmezni bizonyos paragrafusokat. Egy másik, tehát nálam sokkal hozzáértőbb ember válogatta ki azokat a paragrafusokat, amelyek, mert ugye ez szét van szórva, vagy nem tudom, 6 törvénybe. Tehát a családjogiba a...
Jó, ennyire gyermek, nem érdekel.
Mindegy, a lényeg, egyáltalán nem egyértelmű, hogy mit lehet, és egyáltalán nem egyértelmű, hogy mit lehet. Tehát abból ember meg nem mondja. Tehát igazándiból Ez csak azért van, tehát annyira ködösen van megfogalmazva, meg igazándiból szerintem nem is gondolták át igazándiból, hogy mi van, hogy hát ha akarom, akkor bunkosbot, ha akarom, akkor meg sétapálca.
Olyan sokszor mondtuk már, és gyakorlatilag elértéktelenítettük ezt a kifejezést, ezt a mondatot, mert ezt a kérdést, amit most fel fogok neked tenni, Tibi, de gondoltad volna ezt még csak akár 5 évvel ezelőtt is, hogy egyszer a Nemzeti Múzeum igazgatóját leváltják, mert 18 éven aluliakat beengedett a International sajtófotó kiállításra. Hát nem gondoltuk volna.
Nem. Főleg ráadásul, tehát én, ugye valaki ezt észrevételezte is, hogy ami Duró Dóra egyébként ugye a felszólalásában...
Azzal is mi az Isten baj van azzal a szerencsétlen nővel?
Hát ő beteg.
Nyilván. Tehát, nyilván de, sorvad az agya.
Tehát például az, amivel illusztrálta, hogy ugye a WordPress fotónál, hogy ugye a LMBTQ propaganda ez, meg az.
Igen.
Az a fotó, amit ő kitett, ugye az a nyitó kép, ott 9 pontban fel van sorolva, hogy mik azok a fontos kérdések, amelyekkel a kiállítás nem foglalkozik. De ez Duró Dóra.
De ez pont azok a részletek, amik már kurvára nem érdekelnek.
Tehát, hogy ő azzal érvelt...
De tökéletesen értem, hogy ez őt miért nem érdekli, Tibi. Hát,
azzal érvelt, amivel nem foglalkozik
és akkor a kiállítás. És akkor mi van? Tök mindegy.
Jó, persze, nyilván nem gondoltuk volna. Isten gondolta.
Zárjuk egy szép karácsonyi témával a mai adást, Tibi. A szép karácsonyi téma az, hogy mit kérek karácsonyra a hallgatóktól. Nem, ha megtudom, hogy bárki vesz nekem egy ilyet, azt pimasz módon, csúnya szavakkal egyetemben elzavarom. Mert ez egy nagyon drága dolog. Nem autót kérek, hanem egy... hagyjuk is ezt, nem, ez vicc volt a felvezetés. Megjelent egy olyan könyv, szerintem nem tudom mikor, de nem olyan régen, amit én nagyon, nagyon szívesen forgatnék. Ez kérlek szépen a NASA Apollo programjánja közben az űrhajósok által készített fényképek. Hallottam már erről esetleg, nem? Ezeket a fényképeket, ez 35 ezer darab fotó, és még azt hiszem 10-valahány óra a mozgófilm. Ezeket a NASA Houston, vagy nem tudom melyik, bázisán, űrbázisán egy mínusz nem tudom hány fokos állandó hőmérsékleten lévő raktárban tárolják, és szinte alig hagyta még el ezt a szobát, ez a fotógyűjtemény, és az épületet soha. Így aztán azok a képek, amiket mi, akár ha te rágooglizol és látsz, azok a másolatok másolatainak másolata, szarul alul exponálja, ja, mert az eredeti képek sem olyan jó minőségűek már, mint amit megérne ugye ez a téma, mikor az emberiség először elhagyta a saját szülőbolygója felszínét. Tehát ezek tényleg igazi történelmi jelentőségű, már filozófiai jelentőségű fotógyűjteményről van szó. És most valamikor néhány évvel ezelőtt megengedték majdnem azt mondta, hogy fodrásznak, de nem egy fodrásznak engedték meg, gyerekek. Egyáltalán nem fodrásznak engedték meg. Várjátok, hagyd nézzem már meg a vizémet, hova raktam. Andy Saunders, ez a neve fotósnak. Ő egy angol csávó, aki írogatott, egész sikeres könyvei voltak. Egyébként a hobbija, egyébként ilyen vezetői tanácsadó, meg egy tök unalmas foglalkozásai voltak egész életében. De a hobbija mindig is a fotózás volt, azon belül az Apollo program is egy nagyon-nagyon-nagyon kedves szórakozása vagy időtöltése volt, hogy azt kutatta. Amíg el nem jutott odáig, hogy a NASA beengedte őt ebbe a hatalmas nagy fagyasztott raktárba. És megkapta ezeket az eredeti fotókat, és valami ultra, hiper, modern, nem tudom, már le volt írva, de természetesen abból már nem értettem egy szót sem, mert nyilván ez sem magyarul van, módszerrel egyrészt beszkennelte, a mozgó filmeket is valami nagyon durva, több rétegű szkenneléssel, kockánként valahogy bevitték, bedigitalizálták, és aztán a rendelkezésre álló legmodernebb képjavítási technológiával feljavította ezeket a képeket. Évekig tartott. Ez egy minőségi munkához azért idő kell. Olyan gyönyörű fotók lettek belőle. Én ebbe, szerintem az mindenki nagyon szereti, az ilyen volt, ilyen lett. Hogy szar, alig látszik valami, és ott van, gyönyörű. Ráadásul nekem úgy állt a szakmám, mondhatni egy része ebből áll, hogy én képeket javítok, vagy képeket szerkeztek, és értek is valamennyire hozzá, hogy egy fotóból mit lehet kihozni, és mit nem. Egészen hihetetlen. Egészen hihetetlen. Tehát azok a szemcsés, túlexponált, vagy alulexponált, éles árnyékokkal elbaszott képekből olyan gyönyörű, plasztikus, szép színátmenetű, nagyon szépen temperált képeket hozott létre, hogy az embernek sírni támad kedve. És ezekből egy 32x32 cm-es hatalmas nagy fotóalbum jelent meg. És kapható nálunk is. Hát 25 ezer forint egyébként az fika.
Az nem sok.
Az fika, tehát az akár még meg is vehetném. És arra gondoltam, hogy ez milyen szép karácsonyi ajándék lett volna, ha valakinek ez eszébe jut, anélkül, hogy én szólok. De itt talán már később. Úgyhogy nem, meg ne próbálja senki.
Jó, akkor én sem eszem meg.
Az, pedig már úgy volt, hogy mész hétfőn, nem? Vagy még holnap délelőtt szeretném. Most. Ja, Istenem. Na hát ezt akartam elmondani. Valamit még ennek a fotósnak. Miközben ezeket csinálta, két nagy haszna is volt. Túl azon, hogy gyönyörű fényképek születtek. Az egyik az, hogy volt valamelyik, nem emlékszem rá, valamelyik visszatérő egységnek, amikor ugye ezek beleesnek az óceánba, igen, ott az volt a mondás, hogy a visszatérő űrhajós véletlenül felrobbantotta a vészkijáratot, amitán alul van, vagy valami, nem tudom, valamit felrobbantott, valami kinyitó ajtót, amit nem szabad lett volna, mert így bement a víz, és elsüllyedt. Az óceán alján van ezen még most is. És ezért sok millió dolláros cuccok. Tehát ezeket újra felhasználták. És ezt meg nem. És ő valamelyik erről készült fotónak az elemzése során megtalálta azt a részletet, amiből kiderült, hogy nem, hanem ő elvágott valami antenna kötelet, amit el is kell vágni, és akkor egy ív átütött,
aha,
valahol, és az robbantotta föl az ajtót. Ez volt az egyik. A másik pedig Alan Shepard, aki ugye járt a Holdon. Ő volt az, akinek van egy nagyon híres filmfelvétel arról, hogy golfozik a Holdon. Vagy láttad, vagy, de hallottál nem, róla, hogy igen, golfoztak az amerikai űrhajósok a Holdon. És ott a szöveg is van, tehát ahogy beszél, megnéztem pont ma a videót, és ott vagánykodik ott, hogy egy kéz, mert nyilván csak egy kézben, nem ért össze a két keze a ruha miatt, és akkor elüt egy golflabdát, és akkor mondja, hogy hát ez a végtelenségig elment. És valamelyik képen jó emberünk, aki retusálta a képeket, megtalálta 30 méter távolságban, tehát ez egy kurva szarütés volt, és még azt is kiszámolta, csak hogy még nagyon szégyent hozzon Alan Shepard hazugsága miatt Alan Shepardre, hogyha ezt egy rendes golfozó rendesen megüti, akkor azt hiszem 5 kilométerre ment volna, és egy percig a levegőbe lett volna a labda. Hát így.
Hát szép.
Ilyen cikkeket is olvastam erről. Na szóval, lepjétek meg szeretteiteket, akik szeretik az űrkutatást. A világűrről szóló képeket, amin még emberek is szerepelnek, valamint esetleg úgy, mint én, nagy rajongójuk az ennek az űrprogramnak, amikor az emberek elhagyják a Földet, és nagy merészen elmennek egyelőre csak a Holdig, de reméljük majd messzebb is, de azoknak ez egy tökéletes karácsonyi ajándék. Ezt mondom nektek. De mondom, ha valaki nekem megveszi, azt megütöm. De azt elzavarom. De tényleg nem azért mondtam. De most, ha minél többször mondom, annál hülyebben hangzik.
Egyre inkább, ami szeretné.
Hát igen. Na jó, gyerekek, úgyhogy amit még megismétlek az adás elejéről, az az, hogy iratkozzatok fel Twitter csatornánkra. Hagyjatok értékelést az Apple Podcastban, vagy iTunes Store, nem is tudom, ahogy hívják őket. Jó, szóval, hogy hagyjatok, ne csak 204 értékelésünk legyen, ha legyen még, vagy 10-20. És ha szeretnétek minket támogatni, akkor a Donabli oldalunkon tegyétek. Ha valami perverz módon, kérésem ellenére mégis a Patreonon szeretnétek, annak a linkje is ott van a leírásban. Valamint zajlik még egészen, amíg el nem fogynak a dolgok, a doktoropál karácsony, melyen keresztül hozzájuthattak doktoropál bögréhez, poszterhez, és még egy-két régről megmaradt dologhoz, hogy örömet szerezzetek azoknak a családtagjaitoknak, kiknek már nem jutott Apollo Remastered című könyvből, mely gyönyörű. Egy gyönyörű képeket ábrázol. Sajnos nem. Hiába keresgéltem hosszú perceken keresztül, jó mondjuk érthető üzleti okokból, ezeket nem töltötték föl a netre, ezeket a képeket. Van egy-két ilyen példa, hogy ilyen volt, ilyen lett. Tibi, van-e neked még valami?
Már nincs.
Nekem sincs. Igen?
Ja, nem.
Csenge Angliában van. Ő azért nem volt a mai adás felvételen. Jövő péntekre visszaérkezik. Ez persze még nem, ez szükséges, de nem elégséges feltétel annak, hogy el is jöjjön, azt majd ő eldönti jövő pénteken. De velünk mindenképpen akkor fogtok legközelebb találkozni. Addig pedig ölelünk, csókolunk mindenkit.
Szevasztok.
Szervusztok.
Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak.